Nemzeti Sport Rádió.
Hetedik napjánál tart a labdarúgó világbajnokság, és a jól számolom 18 napja ért véget a budapesti történelmi bajnokok ligája döntő. Hát első és másodsorban ez utóbbiról fogunk beszélgetni. A következő egy órában köszöntöm itt a stúdióban Dinnyés Mártont, a BL döntő kommunikációs vezetőjét.
Üdvözlök mindenkit.
És Fűrész Ádámot, a BL döntő projektmenedzserét.
Én is üdvözlök mindenkit.
Szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát kezdjük rögtön a végén. 18 napja ért véget ez a bizonyos bajnokok ligája döntő. Kipihentétek már magatokat?
Igazából mondhatjuk azt, hogy a döntő véget ért, tehát futballmérkőzést már nem játszunk, de maga a szervezés az nem zárult még le teljesen. A mai napig is zajlanak munkálatok a Puskás Arénánál. Például a fölépített Champions Village, ami egy hospitality vendéglátó sátorváros volt, még a mai napon is bontják, és ennek holnap lesz az utolsó napja, hogy mindent elpakolnak. Úgyhogy utána ott fizikailag a munkálatok véget érnek. A pénzügyi lezárás is folyamatosan zajlik, úgyhogy tennivaló még van, de pihenni már sikerült, tökéletesen még biztosan nem pihentük ki magunkat mindannyian.
Na mindjárt megbeszéljük, hogy mennyit nem pihentetek korábban. Emlékeztek, most mindkettőtökön szól természetesen a kérdés, arra pillanatra, amikor megkapta Budapest ennek a BL-nek a rendezési jogát?
Szerintem emlékszünk mind a ketten, és nyilván ez egy olyan álom volt, amit úgy régóta mindannyian őrizgettünk, és mindannyian szerettük volna, hogy eljussunk ide. De ahhoz képest, hogy amikor megtörtént, olyan 700 nap volt már csak hátra magáig a döntőig, tehát akkor már nem volt olyan nagyon-nagyon sok idő. És akkor rögtön az volt az első gondolatunk, hogy nyilván ez fantasztikus dolog az egész országnak, meg Budapestnek, meg a stadionnak, de a következő már az volt, hogy akkor mik az első lépések, és csak hogy lásd, hogy miről van szó, hogy itt már szeptemberben rendeztünk egy nagy újságírói konferenciát, ahol nem is újságírói, hanem a kluboknak a média munkatársai. Tehát 25-ben már rendeztünk egy nagyobb konferenciát, tehát elég hamar elindult a dolog, és hogy az Ádám az előbb utalt rá, szerintem nagyon-nagyon jól jelképezi az egész folyamatot, hogy a BL döntő nyilván egy szurkolónak a mérkőzésről szól elsősorban, de mi életünkben számos kísérőesemény minden feladatnak a pontos lebontása, ez volt az elsődleges, ami eszünkbe jutott.
Ennek a megszervezéséről is feltétlenül fogunk beszélgetni, de akkor térünk rá Ádámra, hogy te emlékszel erre a pillanatra, amikor bejelentették, hogy Budapest,
igen,
2026.
Igen. Én is nagyon jól emlékszem, és igazából egy nagyon hosszú út vezetett odáig, mert abszolút nem a Bajnokok Ligája pályázati anyagával indult ez az egész, hanem folyamatosan építkeztünk, Szuperkupa, Euró 2020, Európa Liga döntő, és minden egyes lépcsőfok az szükséges volt ahhoz, hogy egyáltalán Budapest és a Puskás Aréna szóba kerülhessen, mint egy Bajnokok Ligája döntő helyszíne, és mi már 2023 őszén elkezdtünk a pályázati anyaggal foglalkozni. Úgyhogy az a folyamat az megkezdődött ott az őszi-téli időszakban, és én 2024-ben az év első felét Berlinbe töltöttem, mert a Németország Európa-bajnokságon dolgoztam. Úgyhogy még onnan Berlinből véglegesítettük a pályázati anyagnak a végső fázisát, és egy tavaszi nap volt, és benn voltunk a stadionban, már készültünk az első mérkőzésünkre, egy egészen népes csapat már ott volt az Euró 2024-es brigádból, amikor üzenetbe értesültem az egészről, a főnökünk küldött egy üzenetet a csoportbeszélgetésbe, akik a pályázaton részt vettek, hogy gratulálok, urak, és akkor lejátszottam a Bajnokok Ligája himnuszt, és úgy sétáltam be az irodába, úgyhogy nekem az egy nagyon boldog pillanat volt, mert tényleg rengeteg munka volt benne.
Libabőrösök lettetek, ahogy most ezt mondani, hogy hallgattad, Marci?
Szerintem azért igen, mert még kicsit még...
Mert én igen egyébként. Tehát ahogy Ádám elmondta, tényleg ez egy fantasztikus érzés lehetett ennek a városnak, ennek a stadionnak, ennek az országnak.
Abszolút libabőrösök lettünk, de én azért mennék egy picit vissza, mert 2019-ben nyitottam meg kapuit a Puskás Aréna, és most nem azért révedek vissza itt a múltba, hogy most erről beszélgessünk, de már akkor végig benne volt a levegőben, hogyha apró részleteit néztük a stadionnak, és itt kiélveztük, bementünk oda, engem most is kiráz a hideg, hogy erről beszélek, már akkor arról beszéltünk, hogy nyilván válogatott meccsekre teljen meg, legyen egy fantasztikus élmény, de itt lehetne rendezni egy Bajnokok Ligája döntőt. És ha így nézi az ember, hogy egy kicsit majdnem 10 év eltelik, mire megrendezzük, vagy bő 5 év, akkor egy kicsit látod, hogy ez mit jelentett a mi számunkra.
korán is jött, nem? Tehát talán az átlagember nem is gondolta volna, hogy ilyen kis idő telik el a stadion átadása és a VH-döntő.
Szerintem az a Covid, között. Amiről beszélsz, az jött korán.
Az jött korán.
Tehát, hogy a Covid bejött, és akkor egymás után rendeztük a meccseket. Tehát, hogyha ha ezzel a fejjel gondolkodunk, más szempontból, hogyha nincs az a tapasztalat, nem látja ott az UEFA, hogy itt megrendezzük a Liverpool, meg a Manchester City, meg különböző nagy csapatoknak a meccseit, mondhatni egy Európai szuperkupa, nyilván a Bayern sikerével, gondoltam, hogy közbeszúrod. Tehát, hogy
mindent tudsz
róla. Ha ezek nincsenek, akkor nem jutunk el ide, és nekünk tényleg nagyon fontos volt ez az építkezés, de szerintem az UEFA-nak is. Tehát az EB meccsek, nyilván ott is csak nálunk volt, ha emlékeztek rá, csak nálunk volt teltház, az a francia meccs, ahol a Kánikulában játszottunk, és itt tovább, és itt tovább. És utána jött egy Európa Liga döntő, ami az első olyan klub döntő, ahol azért meg lehet nézni, mit tud ez az ország. Egyébként nem csak a stadionban, mert sokat beszélünk erről, de egy kicsit kinyitnám ezt a teret. Szerintem stadion szempontból nem nagyon volt itt kérdés. Aki már járt valaha ott abba az arénába, akár egy válogatott meccsen, az pontosan tudja, hogy ez működni fog. Nyilván mindent a helyére kell tenni, meg mindennek, hogy mondjam, kell, hogy legyen egy felelőse. De az, ami a városban történik, a repülőtéren történik, a hotelek tekintetében történik, azért az még egy nagyváros esetén is kihívás lehet.
Nyilvánvalóan azért más egy válogatott mérkőzés, amelyen két csapat vesz részt, és egyik az idegenbeli csapat, a másik a mi hazai gárdánk, és jön mondjuk a vendég csapat a 15-20 újságíró. Na most itt erről azt hiszem tudsz beszélni hosszansan. Menjünk bele egy kicsikét számháborúba az újságírók terén például.
Most itt fölveszem a szemüvegemet. Barica Gábor kollégám kicsit segített is vele, hogy a számokat ellenőrizte, hogy minden jó legyen, amit mondok, számítottam rá, hogy kérdezed. És tényleg így van, de egy pillanatra előttem itt a számokat itt darálom, ami amúgy is unalmas. Van egy sportélmény, amit be kell mutatni, amiről beszélni kell, amit tévében meg kell mutatni, csak akkor ér valamit. Tehát az egész, a mi szemléletünk ez, és hát nyilván ezt az UEFA koordinálja, de úgy kell elképzelni, hogy összesen 800 fő az, akire azt mondjuk, hogy írott sajtó plusz fotós. De most csak ha a fotósokra rámegyünk, a fotós is úgy néz ki, hogy 160 főt akreditáltunk az UEFA-val közösen a pálya szélére, de 30-an még a tribűnről fotóztak. És összességében minden egyes olyan pont ki van találva, onnan a legjobb fotókat el lehet készíteni arra a pillanatra, amikor fölemelik a trófeát. De ha átmegyek a tévére, hát az az igazán brutális. Tehát ott az összességében 3000 fő volt, aki valamilyen módon a tévé közvetítésekkel összefüggésben kapott akkreditációt. Ebben benne van az a 2000 ember, aki közvetlenül dolgozott, és a többiek lehet, hogy inkább műszaki területen. Összesen 70-80 országból érkeztek újságíró kollégák erre a rendezvényre. Én azt hiszem, hogy önmagában már ez is egy nagy siker egyébként az országnak. Tehát, hiszen ők lehet, hogy most szembesülnek azzal először, hogy Budapest, és akkor elmennek, megnézik a belvárost, és elájulnak. És még azt is hozzáteszem, hogy nagyon kevés olyan adottságú város van, ezt talán mondhatom, még annyira nem vagyok öreg, de az egy pár meccsen már voltam. Nagyon kevés az olyan adottságú város, ahol ki lehet gyakorlatilag sétálni a belvárosból a stadionba. De akkor legrosszabb esetben, ha valaki kicsit elfáradt, vagy besörözött, akkor mondjuk felszáll a metróra. De a legtöbb nagy aréna a mai futballban, az kimondottan a városon kívül egy ilyen semleges területen található. És pont beszéltünk Ádámmal idefelé jövet, hogy Münchenben is igazából lehet, hogy csak annyit kellett biztosítani a PSG szurkolók számára, hogy felszálltak a helyi vonatra, amit indítottak nekik egy járatot.
A hatos járatot.
Nálunk pedig átsétáltak a Kerepesi út másik oldalára.
A világ egyik legtöbb helyéről, a Városligetről végül is. Tehát
így van, onnan érkezett, de a meccs után van, csak becsekkoltak a járatukra, és buszokkal, PSG feliratú budapesti kék buszokkal vitték ki őket a reptéren, a saját termináljukba, ahol csak ők szállhattak fel a gépekre. Szerintem ezért próbáltam az előbb megnyitni ezt az irányt is az újságírók mellett. Ez egy ez egy fantasztikus szolgáltatás volt, amit itt nyújtottunk.
Egyébként az UEFA kérése volt ez a délutáni időpont, vagy kora esti időpont? Mert ugye azok kedvére, akik nem követték a fejlődés történetet, ugye bár 2010-ig volt szerdán a döntő, 2010-ben Madridban volt, ha jól emlékszem, először szombati döntő, de még mind esti döntők voltak.
Így van, most először volt 6 órakor a kezdőrugás, ez abszolút egy UEFA kezdeményezés volt, amiről természetesen kikérték a véleményünket. Mi ezt szervezési szempontból az első pillanattól támogattuk. Nyilván nagyobb nyomást helyez mondjuk a reptérre, ugyanakkor a biztonsági szolgáltató, a rendőrség az ő működésüket úgymond napfényben sokkal könnyebben el tudják látni, és sokkal magabiztosabban tudtunk odállni ez az egész 6 órás kezdőrugáshoz. Úgyhogy ez egy újfajta kezdeményezés volt, ami nagyon sok olyan felállítást és operációt eredményezett, amivel korábban még se az UEFA se, hát mi találkoztunk válogatott meccseken, de nyilván nem összehasonlítható.
Vagy a francia, ez az egész. Udemeleg volt.
Udemeleg volt az erdély.
Így van. Úgyhogy ez egy újítása volt itt a budapesti döntőnek.
Én azt hozzátenném, hogy magyar szempontból mi marad itt? Hát például a gyerekek meg tudják nézni a meccset, hogyha nincs is jegyük, úgy leülni egy BL döntő megnézésére, hogy ez itt történik a mi fővárosunkban, az egy óriási különbség, és ebből a szempontból azért nem hátrány ez a 18 órás kezdés. Egyébként, amit az Ádám mondta, hogy az angol futballt, aki követi, az tudja, hogy az összes nagy rangadót csak természetes fényviszonyok között rendezik, mert a rendőrség így vállalja, vagy ezt preferálja. Úgyhogy ez nem egy újdonság ilyen szempontból. És lehet, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a legnagyobb bulvárhír, ami hozzám eljutott a meccs szervezése előtt, hogy egy 10 év körüli gyerek megpróbált egy műanyag gépkarabénak látszó tárgyal bejutni, ami valójában egy játékpisztoly volt.
És mit kell ilyenkor tenni?
Ilyenkor ugye ez nem a stadion, ez nem a stadionnál történt, hanem a Hősök terén, és nyilván van egy ilyen tömegpszichózis, hogyha valaki ezt meglátja és rosszul reagál rá, akkor abból gond lehet, de hát nyilván elvezették a gyereket, vagy elvették szegénytől ezt a pusket, de azért most ezen rögünk, de ha meg úgy állítjuk be, hogy egy órával a mérkőzés kezdett előtt ez volt a legnagyobb esemény, akkor azért abban megállapodhatunk, hogy lehet, hogy a Margit szigeten ennél több pofon csattan el egy átlagos vasárnapi napon.
Bármikor. Egyébként elgondolkoztam rajta, hogy azért Athénban, Madridban mondjuk egy jó meleg nyári, koranyári délutánon BL döntőt rendezni, azt majd szerintem az UEFA is el fog ezen majd gondolkozni, mert nekünk is szerencsénk volt, hogy nem volt kánikula, mert lehetett volna őrült kánikula május 30-án.
Itt a lehetőség egyébként, ugye a jövő évi madridi döntővel, hogy újra elgondolkoznak rajta. Abszolút készültünk a kánikulára is, tehát benne volt a pakliba, és pontosan ezért gondoskodtunk olyan szurkolói jóléti lehetőségekről, ami esetleges ilyen helyzetben hasznos tudott volna lenni. Például párakapukat telepítettünk már a stadionba érkezéskor, a Dózsa-György úton, a Stefánia úton ilyeneken át lehetett sétálni, illetve különböző vízvételi pontok voltak a stadion parkjában, ami egyébként ingyenesen elérhető volt a szurkolók számára. Úgyhogy fel voltunk készülve kánikulára, és természetesen a büfékben a víztöltöttség az egy ideje nagyon kiemelt fontossággal rendelkezik az UEFA-nál is, úgyhogy erre mindig különös hangsúlyt fektetnek, meg fordítanak, úgyhogy abszolút minden ilyesmivel, amit meg tudunk tenni, azt szervezési oldalról megtesszük.
Hát a magyarok mindig jó szervezők voltak, emlékszem a vizes világbajnokságon, amikor őrült meleg volt a Margit szigeten, akkor zacskós vizeket osztogattam.
Abszolút,
tehát
abszolút,
az is egy fantasztikus. Tehát gyakorlatilag életmentő volt. Tehát amikor egy délelőtti mérkőzésem volt 45 fok, és ott a Margit szigeten fák ugyan vannak, de nem, nem az uszoda környékén. Igen. Na, hát a szervezés az gondolom egy óriási feladat. Na most picit tényleg térjük vissza ez a bizonyos bejelentés utáni napra, ott gondolom pesgőt bontottatok, aztán másnap is pesgőt bontottatok, aztán a harmadik nap el kellett kezdeni dolgozni.
Így van.
Bontottatok pesgőt? Mert olyan diszkréten mosolyogtál erre a felvetésre.
Fizikailag nehézkes volt pesgőt bontanunk, mert ugye a pályázatot író csapatból ketten éppen Németországban dolgoztunk az Európa bajnokságon, a többiek itthon voltak Magyarországon, úgyhogy szerintem a pesgőbontás az ott fizikailag elmaradt, természetesen nagy öröm az megvolt, és megosztottuk a boldogságot másokkal is. És igazából ott ugye 24 őszén, ott szeptemberben már elindult egy első úgynevezett working visit lezajlott. Az UEFA ilyen fél évente megtartott working visitekkel dolgozik, amikor minden szakemberüket idehozzák a helyszíne, És ezt úgy kell elképzelni, hogy itt vannak 2-3, akár 4 napon keresztül, és tematikusan projektről projektre átnézik a stadion szakembereivel, a hatóságokkal, a külsős partnerekkel, a labdarúgó szövetség szakembereivel azt, hogy ők a saját területükön mit szeretnének megvalósítani, szerintünk azt, hogyan lehetne megvalósítani, hogyan dolgozzunk együtt, hogy minden a lehető legtökéletesebben zajlódjon majd a jövőben, és azért azt tudni kell, és szerintem ez nagyon gyorsan megérkezett ez az információ itthon mindenkihez, hogy ez a Bajnokok Liga, ez tényleg a legfelsőbb polc. Tehát itt mindenben mindenki a legprofibb hozzáállást várta el, a legapróbb részleteket kellett kidolgoznunk, és tényleg a legjobb tudásunk szerint közre működni, abban, hogy az UEFA elképzelései azok implementálva legyenek a Budapest és Puskás Aréna sajátosságaihoz. Úgyhogy ott 2024 őszén kezdtünk el ezzel foglalkozni, az még csak egy kisebb látogatás volt, körülbelül 15 fővel érkezett az UEFA, és ezek szépen lassan megnövekedtek. Februárban 2025-ben ott már egy nagyobb látogatás, 40 fő, ott mi is egy nagyobb delegációt vontunk be az MLS oldaláról, illetve hatósági jelenlét volt, BKK-s jelenlét, Puskás Aréna, reptéri jelenlét, ott már a reptérrel is megkezdtük az egyeztetéseket. És 2025 májusában lehetőségünk volt többünknek kilátogatni a müncheni döntőre. Ott engem kifejezetten egy operatív szerepkörre vontak be, úgyhogy nekem lehetőségem volt az UEFA Venue Management csapatába beülni, 12 napot dolgoztam velük a müncheni finálé előtt, és nagyon bíztam benne, hogy ez nem egy megfigyelői szerep lesz, hanem tényleg egy aktív, operatív szerepkör, és szerencsére így is történt, tehát ott az első napomtól kezdve abszolút feladatokkal bíztak meg, ötleteimre voltak kíváncsiak, és nekem nagyon hasznos volt, már csak az, hogy ott ültem az irodába, és láttam azt, hogy egy BL döntő kapcsán milyen kihívások fordulnak elő délelőttől délutánra, egyik napról a másikra. Úgyhogy ez egy óriási élmény volt, és tényleg az volt az a pillanat, amikor nekem is így kinyílt a szemem, hogy na mi is egy BL döntő, hogy az egyik pillanatban NFL elkapó Odell Beckham Jr.-t kísérem be az egyik parkolóból, mert késve érkezett, a másik pillanatban a David Beckhamék tartanak műsort az egyik skyboxba, tehát a legnagyobb hírességek érkeznek, a legnagyobb futballcsapatok a legprofibb stábbal érkeznek a stadionba, ahogy a Marci is említette, óriási média érdeklődés, és hát zsong az egész város a BL döntő körül. Ahogy onnan hazajöttünk, a döntőt megelőző két napban egyébként egy hatfős stáb, MLS, Puskás Aréna, Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség és Országos Rendőrfőkapitányság delegációjával megérkezett. Ők kaptak egy nagyon komoly körbevezetést, minden Bajnokok Ligáját érintő területet megnéztek, nem csak a stadiont, a fan meeting pointokat, a Champions Festival területét, a díszvacsorát, mert hogy van egy meccsnapot megelőzően egy díszvacsora, azt is hogy képzeljük el, milyen lokáció,
neked a milyen berendezés,
a legendák tornáját, ami egy tavalyi kezdeményezés volt, és idén nálunk másodszor valósult meg, úgyhogy a stáb többi tagja ott tudott lenni ezeken a helyszíneken, nekik volt szerencséjük a mérkőzést megtekinteni a lelátóról, én akkor dolgoztam, és ezt egyáltalán nem bánom egyébként, úgyhogy nekem abszolút egy meccsnapi operatív pozícióm is volt kint Münchenben. Onnan hazajöttünk, összevetettük a tapasztalatokat, és ott érezni lehetett, hogy akkor az UEFA-nak tényleg a mostantól minden szempár ránk szegeződik, és 100%-ban elkezdtünk fókuszálni. Tehát körülbelül egy év volt az igazán intenzív munkavégzés, amikor tényleg az összes UEFA-s és külföldi szakember is már arra koncentrált, hogy Budapesten mi fog majd történni, és hogyan vigyük tökélyre ezt a rendezvényt közösen.
A legjobb helyre mentetek végül is tapasztalatot gyűjteni, mert ahogy mondani szokták, a németek azért elég jó szervezők. Mit tanultatok azon a bizonyos müncheni BL döntőn? Gondolom azért voltak olyan pontok, amire azt mondtátok, hogy na ezt mi is átültetjük.
Nekem személy szerint ugye nekem volt szerencsém előtte 2024-ben már Németországban, Berlinben 6 EB meccset végigcsinálni, úgyhogy ott például egy ilyen, hát a stadionnak van egy kritikus pontja, vagy hát egy kulcs helysége, ez az úgynevezett...
Óvatosan legyen kritikus ebben a stúdióban, úgy érzem, a Bayern stadionjával kapcsolatban.
Tehát minden stadionban van egy control room, egy vezetési pont, ahonnan a mérkőzést szervezzük, irányítjuk, minden kamerakép odaérkezik be, és nekem például a korábbi berlini tapasztalataim megmutatták azt, hogy ezt a helységet hogy lehet nagyon-nagyon hatékonyan vezetni, működtetni. És amit meg a 2025-ös BL döntőn tapasztaltam Münchenbe, amit elmondtam, hogy ez a szemfelnyitó felismerés a létszámokat tekintve, a méreteket tekintve, és azt tekintve, hogy mennyire prémium minden, mind hozzáállásban, mind kivitelezésben, és például ott találkoztunk először ezzel a Champions Village-el, amit a műsor elején említettem, hogy ott Münchenben is az egyik parkolót beépítették sátrakkal, és akkor azt hiszem, ha jól emlékszem, 5000 hospitality ellátásban részesülő vendégnek volt ott a vacsorája, főleg a szponzorcsoportoktól érkeztek ide a vendégek. Ilyet nem láttunk korábban. Tehát ez is egy nagy élmény volt ezt bejárni, és utána abszolút hasznos tapasztalatokat szereztünk, hiszen ezt az egészet a Puskás Aréna tőszomszédságában, a Szoborparkban majdhogy nem visszaépítették. 3300 főről beszélünk Budapest tekintetében, úgyhogy ez a sátorváros nálunk is megvalósult, és ezt fontos volt logisztikailag is látni, hogy mi történik itt pontosan.
De mondanék olyat is, amiben meg talán mi tudtunk jobbak lenni egy adottságnak köszönhetően, ami a Puskás Arénára vonatkozik. A pályaszéli interjúk az mindig az tényleg olyan, mint egy mély kaptár, tehát ott rengeteg tévécsatorna akarja a legjobb interjúját megcsinálni, és kaptunk olyan visszajelzést, hogy Münchenben erre éppen csak, hogy megvolt a szükséges terület. Nálunk ennél nagyobb terület van, és mégsem megy a hangulat rovására, mert azért vannak olyan stadionok, ahol meg túl nagy ez a terület. Nálunk pont megfelelő méretű volt, mindenki el tudta végezni a munkáját kényelmesen, műszakilag is és szakmailag is.
Még egyet erre rácsatolhatnék, mert ez is szintén fontos, hogy például Münchenben nem kapott az UEFA engedélyt arra, hogy helikopteres közvetítést valósítson meg a mérkőzést, közvetlenül megelőzően, vagy a mérkőzés alatt.
Biztonsági okokból?
Igen, biztonsági okokból. Tehát ott tényleg a német bürokrácián nem tudták ezt a kérést átvinni, úgyhogy ez egy kifejezett kihívás volt előttünk, amikor ide érkeztek. Mondták, hogy ezt nagyon-nagyon szeretnék, és biztosak benne,
és nem csak
hogy Budapesten
ez volt,
megvalósítható.
Hanem nálunk volt egy 70 méteres darukamera, voltak drónok, és emellett volt ugye a helikopter, amivel speciális, mert az operatőr is csak engedéllyel mehet föl rá. Tehát nem egy egyszerű történet. Ez mind segített abban, hogy aki nagyon távolról nézte, mert azt hiszem 200 országba adták a meccset élőbe, aki nagyon távolról nézte, az is azért elég szép képeket kapott Budapestről.
Abszolút, főleg amikor a buszos bevonulást igazából már a hoteltől elindulva végigkövethettük a csapatbuszokat, azt hiszem azok lenyűgöző felvételek voltak.
Igen, őszintén mondom, nézői oldalról én nagyon szeretem ezeket a buszos bevonulásokat, amit nem szeretek, amikor az üres öltözőben látom a kirakott messzeket, az egyáltalán nem érdekel. Sokkal jobban érdekel, amikor a fickók leszállnak fejhallgatóval a fejükön dazán.
De jobb, mint a meccs.
Na, ez a meccs nem volt rossz, de nem volt jó se, de hát a meccsről már annyi mindent elmondtunk, még maradjunk tényleg a szervezési oldalnál. Ez maga a találkozó, ez 90 perc. Döbbenetes egyébként szerintem, akik hallgattak bennünket, szerintem percről percre megdöbbennek, hogy ezért a 90 percre jó, ez 120 lett, vagy mondjuk legyen mondjuk bruttó 180, de hogy ezért tényleg két éven keresztül ekkora munkát kell végezni, egészen elképesztő. Említetted, Ádám, hogy azért egy csapat már létezett a bejelentés előtt is. Nyilván ezt a csapatot azért bővíteni kellett. Mind kommunikációs oldalról, mind a te oldaladról.
Így van.
Milyen bővítések voltak itt?
Az MLS oldalára...
Mekkorára is kellett felduzzasztani a létszámot?
Bedobok egy nagy számot az elején, és akkor utána lebontjuk. A Marci említette már, hogy hány akkreditált média és sajtómunkatárs volt. Magára a Puskás Arénás belépésre összesen 19 ezer ember akkreditációs kérelme érkezett be a rendszerbe. Ez egy hatalmas szám.
Tényleg a takarítótól, a műszaki emberen át, a sportolóig, vagy a futballistáig.
A biztonsági szolgáltató.
Ez Magyarországról 19 ezer?
Nem. Tehát ez UEFA-s szakemberekkel együttvéve, nemzetközi szakemberekkel. Tehát
de tényleg
összesen...
bontjuk ezt ki, mert ez azt hiszem, hogy mindenkit érdekel, mert ugye ott a stadion 63 ezres, ugye? Egy jelöntőn, vagy lakörül, vagy kicsit
volt,
talán
igen,
kevesebb.
Igen, kicsit kevesebb.
De hogy ennek a mennyi az, azt mondja, hogy az egy harmada, aki akkreditált.
Hát annyi, mint, mint egy adott csapat szurkoló, mint az Arzenál szurkolók. Többen. Sőt, igazából többen.
Kik ezek a 19 ezerek?
19 ezer akkreditációs igényből végül 16 ezer vett föl akkreditációt, és körülbelül ennyi is érkezett meg a mérkőzés napon. Itt beszéltünk több mint 3000-es biztonsági létszámról. Beszéltünk több száz főről, akik a stadionnak a büfét, illetve a catering szolgáltatását biztosították.
Bocsánat, 10 000 ember fogyasztott itt gyakorlatilag vacsorát a mérkőzés közben. Tehát erre is gondoljatok. Nem csak arról beszélünk, hogy a szurkoló megiszik egy sört a szünetben.
Így van, tehát ahogy a Marci mondta, kb. 10-12 ezer ember részesült valamilyen szintű hospitality ellátásban, vagy a Champions Village-be, vagy a Bokcsarnokba, vagy magában bent a Puskás Arénának a kijelölt területein. Tehát itt felszolgálókból is óriási létszámról beszélünk. Ott van a rengeteg partnercég, akivel az UEFA együttműködik, az ügynökségek, akik megvalósítják ezeket a hospitality programokat például. Nem mehetünk el szó nélkül a Puskás Aréna üzemeltetői csapata mellett sem, és hozzájuk kell venni például azt a több száz főt, akik az egész telek területnek a takarítását folyamatosan végezték. Tehát itt nem csak a stadionról van szó, hanem a kerítésen belül mindenről. Közvetítésért felelős több mint 2000 főről, és természetesen ott van az MLS stábja is, akik ebben az esetben 30-35 fővel voltunk körülbelül a BL szervezésnek az utolsó heteiben már bevonva. Ebből 25 fő az hosszú távon állandó MLS alkalmazott, mindannyian rendelkeznek már korábbi UEFA eseményekről tapasztalattal, ami egyébként kiemelten fontos, és ezt korábban is elmondtuk, tehát meg kell tanulni az UEFA-val együttműködni, meg kell ismerni az ő módszereiket, ahhoz, hogy az ember egy BL döntőt ilyen színvonalon és ilyen zökkenőmentesen meg tudjon csinálni. És volt 10 olyan kolléga is, akit kifejezetten rövid távon projekt jelleggel alkalmaztunk. Ezek közül voltak egyébként olyanok is, akik először dolgoztak velünk, viszont ennek a 10 főnek is a nagyja olyan szakember, akikkel korábban volt már lehetőségünk együtt dolgozni, és nekem személy szerint nagyon fontos volt, hogy olyan embereket vegyünk föl a csapatba, akik pontosan tudják, mit jelent az MLS-szel, és mit jelent az UEFA-val együttműködni, együtt dolgozni, úgyhogy ez kiemelten.
Úgy hallottam, hogy volt olyan pozíció, amire 51
így van, pályáztak. Így van.
Tehát
volt,
ezt így kell elképzelni.
Egy pozícióra.
Voltak olyan feladatkörök, amik bajnokok ligája specifikusak, és egyébként korábban még nem ilyen szinten valósítottuk meg ezt a feladatkört, úgyhogy igen, ezeket konkrétan meg is hirdettük az MLS felületein, LinkedIn-es felhívásokon keresztül, és itt külföldről és Magyarországról is jöttek jelentkezők, több mint 50-en, ahogy a Marci említette, 5 interjút is lefolytattunk, mire megtaláltuk a megfelelő szakembert.
Na, innen folytatjuk a beszélgetést a Bajnokok Ligája a döntőről, Dinnyi és Mártonnal, a BL döntő kommunikációs vezetőjével is, Fűrész Ádámmal, a BL döntő projektmenedzserével.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Messi mesterhármasával magabiztos győzelemmel kezdte a címvédő a labdarúgó VB-t. Napokon belül a parlament elé kerül a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalról szóló javaslat. Fokozódik a meleg. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
A címvédő Argentina Lionel Messi mesterhármasával 3-0-ás Algéria elleni győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokság csoport körét. A 38 éves 8-szoros aranylabdás világklasszis először lőtt 3 gólt VB meccsen. 16 találatával pedig beérte a VB-k történetének legeredményesebb játékosát, a német Miroslav Klose-t. A J csoport másik mérkőzésén Ausztria-Jordánia 3-1. Az I csoportban Kylian Mbappé duplázott, Franciaország pedig 3-1-re legyőzte Szenegát. A norvégok pedig Erling Haaland duplájának is köszönhetően 4-1-re nyertek Irak ellen. A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Portugália a Kongói Demokratikus Köztársasággal, még 22 órától Anglia Horvátországgal csap össze. Holnap éjjel 1 órakor kezdődik a Gána-Panama találkozó, hajnali 4 órától pedig Üzbegisztán-Kolumbia mérkőzést rendeznek majd. A Paks a görög Panathinaikos csapatával találkozik a labdarúgó konferencialiga selejtezőjének második fordulójában. A sorozat másik magyar együttese a Debrecen, a máltai Marslaslok és az örmény Hunyik első fordulós párharcának továbbjutójával csap össze. Komoly erősítést jelentett be a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Az FTC leigazolta a görög válogatott centerét, Konstantinos Kakariszt. A görög válogatott klasszisa az Olimpiakosztól érkezik, a legutóbbi idényben magyar kupát, magyar bajnokságot és BL bronzérmet nyerő együtteshez.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenes megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Azonnali belső vizsgálat indul a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terror Elhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál az úgynevezett aranykonvoj ügyben. Erről írt közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség közölte, hogy a jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására, és mindenről részletes tájékoztatást fogadni. Már nyáron elkezdi a téli felkészülést a magyar közút. 10 új tehergépjárművet vásárolnak, amelyeket nagysebességű hóeltakarításra alkalmas homlokekével, sószóró berendezéssel és latyakoló eke illel ellátott hóekékkel szerelnek fel. A járművek a síkosságmentesítés mellett szállításra is alkalmasak. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet honlapján a Népegészségügyi Központ. Figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatákor kerülni kell a túlzott hűtést, a bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése is. A május végi kánikula után újabb hőhullám érte el Franciaországot. A hétvégén szinte az egész országban akár 40 fok is lehet, emiatt hőségriasztást rendeltek el. Egyedül az Atlanti-óceán partvidékén Bretagne régióját és a Le Mans csatorna partmenti szakaszát kíméli meg a meleg.
Közlekedés.
Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró, a Deák Ferenc tér és az Őrs vezérterek között pótlóbuszok viszik majd az utasokat.
Időjárás.
Lassan beköszönt a kánikula, a napos gomoly felhős időt holnap is csak elszórtan zavarhatja meg egy-egy zápor, hevei zivatar. A ma még többfelé élénk szél, holnapra mérséklődik, hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
18 napja volt Budapesten az a bizonyos történelmi bajnokok ligája labdarúgó döntő, ami az első volt, és reméljük, hogy ez tényleg első lesz a sorba, és majd még sok fogja követni. Hát erről beszélgettünk az elmúlt fél órában Dinny és Mártonnal, a BL döntő kommunikációs vezetőjével, és Fűrész Ádámmal, a BL döntő projektmenedzserével, akik továbbra is itt vannak a stúdiónkban. Köszönöm, hogy itt vagytok, urak. Szóval elképesztő dolgokat mesélt Ádám itt az elmúlt percek során, főleg azok számára, akik úgy szocializálódtak fiatal korukban, hogy kimentek egy futballmérkőzésre, ahol nem volt lelátók, támasztották mondjuk a korlátot, és szokon rádión hallgatták a vasárnapi koktélt. Én ilyen voltam. Édesapám mindig kivitt engem, és mindig akkor volt a vasárnapi koktél Komjáti György műsora, és ezt hallgattuk. Ehhez képest, amit Ádám itt elmondott az elmúlt percek során, döbbenetes. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy még bizonyos új feladatokat is ki kellett osztani, amilyenek korábban nem voltak. Na, ez a 19 ezer ember, aki akkreditációt kért, és amelyből 16 ezer dolgozó volt a B-döntőn. Ez milyen feladat volt, ami új volt ezen a világ, ez a budapesti B-döntőn?
Én mindenképp mondanék egyet, mert az előbb már félig meddig érintettük, amit mi úgy hívunk, hogy a legendák mérkőzés. És azért emelném ki, mert ez szintén egy olyan dolog, amiből az ország, a város az átlagnál többet profitál. Az, hogy ide jönnek BL győztes, aranylabdás futballisták, és a mi legendáinkkal játszhattak egy mérkőzést Juhász Rolandék vezetésével. Egyébként Juhász Rolira amúgy is az átlagnál kicsit több feladat hárult, mert ő volt az eseménynek a budapesti nagykövete, és számos rendezvényen részt vett, és népszerűsítette például ezt a tornát is. Szóval ez szerintem egy óriási élmény volt, és egy nagyon laza hangulatú dolog. Pont valami olyasmit, amit te a Szokor Rádiót idézted meg, de talán ez nem a legjobb párhuzam, de valami olyasmi sugárzott ebből az eseményből, ami a futballnak azt a hangulatát adja meg, amit sokan ma hiányolnak. Kicsit ember közeli, kicsit lazább, kicsit elérhetőbb, ott van előttem a sztár, akár még, ha szerencsém van, alá is írja, kicsit kisebb a tét, miután nem pénzre megy a játék, ha most akárhogy is veszük, ez így van. Nyilván nem véletlenül hozta be az UEFA, végig gondolta, és ránézett a dolgokra, és azt mondta, hogy bocsánat, de hát itt a rendezővárosból nagyon sok ember nem lesz, nem csak Budapesten, ez az összes BL döntőnek a sajátossága, és akkor idehozza ezt az eseményt. Úgyhogy elnézést, hogy ezt beszúrtam ide Ádám elé, de szerintem ez egy nagyon fontos dolog.
Egyébként a legendákra, mert arra nyilván a hallgatók is kíváncsiak.
Igen, és egyébként akkor, ahogy Marci már egy kicsit kívülről kezdett, és nem a stadionra összpontosított, akkor én is folytatnám itt, hogy meg kellett valósítanunk két fan meeting pointot, aminek az volt a célja, hogy a városunkba érkező szurkolóknak legyen egy találkozási helye, ahol ők nem csak összegyűlnek, lepacsiznak, és majd átcsámborognak a stadionba, hanem itt programok vannak, itt büfé lehetőségek vannak, és itt tényleg egy ilyen ünnepi hangulatban tudnak felkészülni a mérkőzésre, és esetleg onnan együtt átvonulni. Na most ilyet már csináltunk az Európa Liga döntőn, ahol például a Róma nagyon nyitott volt az együttműködésre, és az egészet a Nemzeti Rendezvény Ügynökség valósította meg akkor is, és most is, és a Rómával egy komoly, teljes, egésznapos program tervet raktak össze arra, hogy a szurkolókat ott tartsák, a szurkolókat szórakoztassák, és a szurkolók jó hangulatban együtt érkezzenek meg majd a stadionhoz. Na most tényleg két top klubbal kellett együttműködni, és ez abszolút meglátszott, hiszen az ő elvárásaik és az ő ötleteik is olyanok voltak, amik egy top klubhoz méltó, és mind a két csapattal párhuzamosan ugye az MTK sportparkot kijelölve a Párizs szurkolóknak, a Városligeti Nagyrét volt kijelölve az Arzenál szurkolóknak, ott gyakorlatilag reggel 10-es nyitástól kezdve még a mérkőzés után is volt programszervezve, betervezve színpadi programok, koncertek, futballbajnokság a szurkolók között. Úgyhogy ott tényleg egy nagyon jó együttműködés zajlott oda-vissza a klubok és az NRU munkatársai között, hogy ez minél vonzóbb legyen, és minél inkább koncentráltan tudjuk a szurkolókat egy helyen, és ezt megfeleltük azzal, hogy a reptérről már egy úgynevezett Champions Express járat szállította az adott városból érkező szurkolókat direktbe ezekre a fan meeting pointokra.
Ehhez hagyd tegyem hozzá a kommunikációs szakmai részét, hogy mi a kihívás, mert szerintem nagyon jól tudja szemléltetni. Ugye itt ülünk mi Magyarországon, és nagyon büszkék vagyunk a BL döntőre, na de hogyha van egy specifikus üzenetünk, hogy ide menj vagy oda menj, hát azt mi, ha kitesszük a Facebook oldalunkra, ott több százezer ember látja a magyar válogatott szurkolói elsősorban, akiknek mi rendszeresen kommunikálunk, meg a magyar futballnak a követői, akiknek lehet, hogy nem, hogy a mérkőzésen nincs együtt, hanem éppen nyaralnak, vagy nincsenek itt. Tipikus példa, hogy azt a döntést hozta az UEFA, hogy csak két nappal a mérkőzés előtt fogjuk közzétenni azt az információt, hogy a helyszíneken óriás kivetítős meccsnézési lehetőség van. Miért? Azért, mert ismerik az angol szurkolókat, és úgy gondolták, hogy ha ezt mi nagyon reklámozzuk, eljut hozzájuk a hír, akkor tömegesen jönnek majd olyan szurkolók, lehet, hogy én is ezt csinálom, ha Arzenál szurkoló lennék, akinek nincs jegye, valahogy oda megyek, nézem, hát tudok menni a stadionba. Én
ismerek Chelsea szurkolót, aki 12-be kiment Münchenbe, úgyhogy nem volt jegye, csak azért, hogy szurkolói zónában nézze, bocsánat.
Hogy maga a kommunikációs szakmai rész, nem akarok nagyon mélyen belemenni, de nagyon érdekes, mert kisebb, de azért mégiscsak tömeges információkat kell eljutatni azokhoz, akiket az érint. Viszont nem akarod vele igazából azokat bosszantani, akikre meg nem tartozik, és ez nem mindig egy könnyű feladat. Tehát nekünk ezért volt nagyon fontos az, hogy összehangoljuk a munkánkat például a közösségi közlekedésben dolgozókkal, meg a reptéren dolgozókkal, nyilván a rendőrséget nem is mondom, mert elképzelhetetlen volt a velük való együttműködés nélkül egy hatékony, most a kommunikációnak nem az elvont újságírói értelmét, hanem konkrétan azt, hogy mondjuk milyen kapuhoz menjél, melyik megállónál szállja le, és pont azok az emberek tudjanak róla. Azt azért hozzáteszem, hogy szerintem nekünk óriási előnyünk, és nyilván hazabeszélek, és számomra ez a legfontosabb, hogy rendszeresen a válogatott mérkőzéseken megtelik az aréna. És bár nem ugyanaz, mert nyilván ott nincs 10 000 ember, aki öltönybe elfogyaszt egy vacsorát, de az a tény, hogy 60 000 ember, sőt még egy picit több a válogatott meccsre ki tud jönni, az egy rutint ad nekünk abban, hogy mikre kell figyelni. Hogy odafigyelünk arra, hogy az egyes villamos, nyilván nem mi, hanem aki ezért felel, hogy az egyes villamos rendszeresebben járjon, gyakrabban jöjjön, milyen üzenetet lehet neki kell jutatni. Ez
tapasztalatból mondom.
Természetesen van, de mihez hasonlítod? Lehet, hogy nem az isztambuli szervezéshez, vagy
az átlagnapokhoz hasonlítom. Biztos. Tehát amikor átlagnapon elég az egyes villamos, hogy 20 percenként jár este, valószínűleg egy EB mérkőzés után, egy EB 8-at döntő után nem elég, hogy 20 percenként
ez egy sajnálatos dolog, hogy nyilván aki rendezi, ott azért nagyon sok kellemetlenség is van, és ezt is mondjuk el, ezt ne takargassuk, és én azt gondolom, hogy aki ilyesmit élt át, attól most is itt is elnézést kérünk, nyilván van olyan, hogy dugóba ül emiatt az ember, nyilván van olyan, hogy a környékbeliek szemetet találnak, tehát ezt ne tagadjuk le.
Nem és, csak japán szurkolók
talán nem ez az általános.
Mennyire voltak szabadok az Arsenal, illetve a PSG szurkolói Budapesten? Tehát ha most azt mondta volna a mérkőzés előtt mondjuk 11 órakor egy 60 fős PSG szurkolói csoport, hogy felmegyünk a várba, vagy elmegyünk a Norma fához, és esetleg ott sütögetünk együtt az Arsenal szurkolókkal. Ez valid? Tehát ilyen létezhetett volna, vagy azért kordában voltak tartva, főleg a kemény mag szurkolók, kemény maghoz tartozó szurkolók?
Mindent elkövettünk az annak érdekében, hogy a reptértől az út a stadionig az egy nagyon zökkenőmentes útvonal legyen minden szempontból.
Ezt hogy képzeljem el? Rendőri felvezetés és buszok? Tehát iránybuszok?
Buszok, reptéri, vagy rendőri kísérés.
Már a terminálnál már kezdjük.
Így van, tehát a terminálnál való érkezés.
A két terminált, bocsánat, ugye az egyes terminál, ami általában...
UPSG terminál, meg Arsenal terminál?
Így, pontosan óriás. Így volt. Tehát innen indul a dolog. Bocsánat, Ádám.
Semmi gond. És innentől kezdve létrehoztunk, illetve nem mi, hanem az NRU a BKK-val együttműködve egy Champions Express járatot, ami kifejezetten a Bajnokok Ligája döntőre érkező, jeggyel rendelkező szurkolókat szállította a reptérről direkt be a fan meeting pointokra, ahol ugye lehetőségük volt jól érezni magukat, és ott eltölteni az időt. De amennyiben nekik Budapest belvárosa vonzóbb, természetesen szabadon távozhattak, szabadon visszajöhettek, tehát kibejárás ez megvalósítható volt. Nagyon jó együttműködésünk volt az egész projekt során a rendőrséggel, és nagyon jó együttműködésünk volt a Paris Saint-Germain csapatával attól a pillanattól, hogy kiderült, hogy ők lesznek az egyik döntős csapat, mert ők tudták azt előre, hogy náluk van egy kor szurkolói csoport, akinek az a szokása ilyen idegenbeli túrákon, hogy közösen elmennek egy ikonikus pontjára a városnak, reprezentálják magukat, készítenek egy fotót, és akkor onnan visszamennek akár a találkozási pontra,
valamint
vagy már...
Hősök tere vár, ezt nyilván.
Vagy már onnan vonulnak akár a stadionig, ha erre lehetőség van, és
és ebben... ha figyeltétek, bocsánat, akkor a PSG erre a közösségi oldalon nagyon rá is játszott, mert a meccs előtti napokban ilyen videókat tettek ki, fantasztikusan összevágva ezeket az általad most említett budapesti helyszíneket. Hozzáteszem, hogy a PSG szurkoló táboráról sokszor nem hangzik el, mert mindig csak arról beszélünk, hogy egy milliárdos klub, stb. És a sport teljesítményről, de a szurkoló tábora azért az kiemelkedő. Tehát itt a három emeleten keresztül lehetett látni az állva szurkoló párizsi szurkolókat, tehát szerintem ezt azért mondjuk el róluk, hogy ilyen értelemben szerencsénk van, mert az Arzenálnál ebben nincs meglepetés, de szerencsénk van, hogy két olyan csapat jutott be, amelyiknek a szurkolótábora nagyon-nagyon jó hangulatra képes.
És azért lehetek őszintén, szerintem imádkoztattok, hogy ne kerüljön be a Bayern München, mert ugye így két repülős szurkolótábor érkezett, miközben ha Bayern München bekerül, akkor benned van a pakliba, hogy autókaraván indul el, és az egy egészen más biztonsági garancia, hogyha Hegyeshalomtól kell autókaravánt kísérni, mint egy londoni és egy párizsi szurkolótábort, amely repülővel érkezik.
Különösen, hogy ugye zajlik az M1-es autópályának a nagyszabású felültetése. Ez abszolút benne volt, tehát az Ádám tud beszélni, abszolút benne volt az UEFA és a szervező gondolkodásában, tehát ezt modellezték a szervezők. Uh-huh. Ugye van egy pont, amikor még nem lehet tudni, hogy kik jutnak be, nagyon sokan bíztunk benne. Ezt talán azért mondhatom, hogy a Liverpool köztük lesz, vagy a Salaival, a Galata, ha valami csoda történik azon a párosításon. De ez is benne volt a pakliban, hogy mi van akkor, hogyha autóval nagy tömegek érkeznek.
Így van, tehát, és konkrétan egyébként a legjobb 8 között már megindultak az egyeztetések direktbe a klubokkal is, kérdőjve töltöttek ki, és ott már lehetett ezekről infókat csepegtettek felénk, hogy mi várható szurkoli magatartás tekintetben döntőbültes esetén, hogy utaznának. Amikor az elődöntős meetingeket tartottuk meg, ott a München már kifejezetten hangsúlyozta, hogy a reptéri forgalomra igazából nem is készülnek. Megmondom őszintén, mindkettőnek vannak előnye és hátránya is. A repterünk az a forgalmát tekintve nagyon-nagyon ki lett maxolva, és nagyon sok budapesti terület, köztük a reptér is mozgott a limiten, a mérkőzést megelőző egy-két napban, illetve a mérkőzés napján minden zökkenőmentesen zajlott, de például a München esetleges döntőbejutása az pont a reptérről levett volna egy kis nyomást, és helyezett volna nyomást az autópályára, ahogy azt említettük. Úgyhogy itt minden mindennel összefügg, és kapcsolódik egymáshoz. Ahogy a Marci is említette, nem egy haditervvel készültünk, úgyhogy mindenre voltak elképzelések. Ha München jutott volna be, arra is lettek volna javaslataink, hogy az ő szurkolói buszaikat hol és hogyan fogadjuk, illetve milyen fajta megerősített reptéri rendőri jelenlét lett volna akkor az autópályákon és a közutakon. Így alakult, a reptér azt hiszem tökéletesen vizsgázott, és nagyon sok más terület is tökéletesen vizsgázott itt a városunkban.
Kísérő rendezvények, ezekről feltétlenül beszéljünk, mert azért azt hiszem, hogy minden magyar ember, minden sportrajongó magyar ember nagyon irigyelt benneteket, mert nem csak a jelen sztárjaival találkozhattatok, hanem a múlt sztárjaival is. Szóval ezek a kísérő rendezvények szervezése, a fickók, akik jöttek, mennyire voltak egykori sztárok, és mennyire voltak húsvér emberek?
Hát abszolút húsvér emberek voltak, és azt lehet érezni, hogy itt egy kicsit ők is kiélvezik mindazt, amit a karrierjük során elértek. Tehát, hogy amikor bevonulnak a csapatok, és bemutatják egyesével a játékosokat, és mindenki kap egy nagy tapsot, egyébként szerintem Torgeles annyi kapta a legnagyobb tapsot, lehet, hogy a legvegyesebbet is egyben, de na, minden esetre a világsztárok Figóék.
Ki az a Luis Figó? Ki az a Luis Figó? A Torgeler rajongók, igen.
Ez szerintem nekik egy nagyon jó pillanat, és ezt éppen ezért tudja élvezni a közönség, és ahogy mondtam már, valamiben gondolkodik az UEFA, ami mindenképp a rendezővárosé lehet is. Ugyanez a program, ami a Hősök terén zajlik, és hát ingyenesen megtekinthető volt. És onnan is azt az információt kaptuk, hogy még egy stadionnyi ember nézte ott a mérkőzést. Szóval, hogy ahogy az ember megérkezik a városba, rögtön érzékeli ezt a Bajnokok Ligája döntő hangulatot, mégpedig azért, mert rengeteg helyen viszont látja az ezzel kapcsolatos eseményeket. És még kiemelném azt is, hogy ami hosszabb távon történt, rengeteg fotózás, filmezés, amit itt megvalósított az UEFA, és megint csak mondom, hogy 200 országban közvetítették a meccset, amielőtt leadták ezeket a filmeket, és még talán Nemes Márton képzőművészt is emeljük ki, hogyha találkoztatok a Bajnokok Ligája arculatával, dizájnjával. Hát ez egy magyar művésznek a neon fényeket idéző ötletei alapján valósult meg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy marad benne bőven olyan dolog, nem csak abban, hogy maga az aréna Puskás Ferencről kapta a nevét, amire nagyon kevés példa van, hogy a BL egyik legnagyobb, vagy a BL döntők egyik legnagyobb alakja adja a nevét. Szóval nagyon sok olyan magyar sajátosság van és kísérő dolog, ami miatt évtizedek múlva is büszkék lehetünk. Bennem egyetlen egy hiányérzet maradt, megmondom őszintén ezzel kapcsolatban, hogy azért ezt is elmondjuk, hogy ugye az egésznek a kulcsa azért mégiscsak maga a mérkőzés, és nyilván ti kielemeztettétek már százszor, de vannak olyan meccsek, amik legendás módon, legendásan bevonulnak a történelembe, mint mondjuk ha azt mondom, hogy isztambuli BL döntő, vagy barcelonai, akkor az ember úgy gondol erre-arra, és talán az még jobb lett volna, hogyha valami olyan történelmi rekord születik itt, vagy mondjuk az Arzán megnyeri az első címét, és ez egy hivatkozási alap. Tehát hogy egy picit talán ez az, ami...
Hát egy 11-es párbaj, akkor is dráma végül is, tehát azért megvolt ennek a drámája, megvolt ennek a feelingje, ennek a Bajnokok Ligája döntőnek is. Egy Luis Figót, hogyha Dényi és Márton vagy Fűrész Ádám holnap felhív, akkor azt fogja mondani, hogy ja persze, hát Ádám, Marci, emlékszem rátok a budapesti buliról.
Ha Szabó Vilmos a nemzetközi szervezési osztály igazgatója fölhívja, akkor lehetséges, hogy emlékezni fog rá, mert ők már az Euro 2020-as, azt hiszem valamilyen sorsolást tartottak meg itt nálunk az EB előkészületek alatt. Ott már jó viszonyba kerültek egymással, és a Vilmos mindig büszkén beséli, hogy emlékszik rá a Figó, és kezet szoktak fogni. Én személy szerint teljes mértékben a háttérből dolgoztam, úgyhogy nekem a Legends mérkőzése se volt lehetőségem átmenni, mert éppen az edzésnapot bonyolítottuk le az aréna vezetési pontján közben, úgyhogy...
Nekem meg sokkal többet jelent, hogyha mondjuk fölhívom Juhász Rolit, vagy Gera Zolit, akkor fölveszi nekem a telefon. Ezzel együtt az, hogy itt voltak ezek a világ...
Nekünk is felveszik, de Figó nekünk nem veszi fel.
Azzal együtt, hogy itt voltak a világsztárok, ez szerintem azért is fontos, mert ők maguk is beszélnek róla. És ezt pontosan tudjuk, hogy mit jelent egy ország számára, hogyha úgy benne van a futball vérkeringésében. Ugye ezt szokták kiemelni Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban is, hogy túl az ő személyes jelentőségén az, hogy ő képvisel egy országot, amiről már hallottunk általa többet, külföldiek, az egy picit segített ebben. Úgyhogy azt hiszem, hogy jól jártunk vele, hogy itt voltak a világsztárok, és azok is, akik úgy döntöttek, hogy kimennek a mérkőzésekre, és a magyar szurkolóknak a rajongását mutatja, hogy az UEFA még nem adta közzé a részvevők listáját, amikor már a jegyek 90%-a elkelt erre az eseményre, és hát 80-90%-ban magyarok vettek jegyet, tehát ott tényleg a magyar szurkolók voltak.
Nem tudom, hogy szóba akartam-e hozni ezt a jegyelosztást, de hogyha már így te hoztad szóba, azért itt országos felzúdulás volt. Tegyük már ezt tisztába, ezt a bizonyos jegyeloszlást nem rajtatok múl, de gondolom ti is kaptatok fenyegető üzenetet gazdagon a jegyeloszlás miatt.
Én azzal kezdeném, hogy a Bajnokok Ligája tényleg a világnak az eseménye. Végig az egész műsorunk erről szólt. Tehát vannak olyan meccsek, amik kiemelkedőek, de ez egy világesemény. Egy nagyon nehéz helyzetben van az UEFA, amelyik egyébként a jegyek elosztásáról dönt. Kinek adja? Annak a csapatnak, aki bejut, és lehet, hogy története során először is utoljára jutott be a BL döntőbe, bár ez nem nagyon jellemző, mert inkább egy szűkebb körre jellemző, de mondjuk akkor is, kinek adja a jegyek többségét? Az érintett csapatoknak, vagy a helyieknek? Vagy esetleg nyissa meg még jobban, hogy a világ minden területéről ide tudjanak jönni. Nyilván ez egy folyamatos egyeztetés és egy egyensúlyozás eredménye, és most az az elv nagyjából, hogy 30%-ot kapnak a csapatok szurkolói, tehát összesen 60-at. Szerintem ez azért ez egy korrekt
nem
dolog.
Nem volt a gond, szerintem.
És a maradék 30, akkor viszont nézzük meg, hát itt viszont bejön ami működteti a Bajnokok Ligáját, a szponzori pénzek, a partneri pénzek, tehát a tévéközvetítés szponzor és az egyéb különböző partner szervezetek, ez bőven elviszi azt a 30 000-et, és néhány száz kerül ilyen módon a helyi város. Ez egyébként ugyanígy volt Münchenben is, vagy bárhol máshol is, és még azért azt is tegyük hozzá, kicsit csöndbe, de ettől függetlenül igaz, hogy azért a BL döntő helyszínek között a budapesti aréna inkább egy kisebb helyszín, sőt, hát kimondottan kisebb, mondjuk, ha a Wembleyhez hasonlítjuk. Tehát azért ez is számít pár ezer jegy tekintetében, de én ezért hangsúlyozom azt, hogy mind az önkéntesek között, mind a kísérő eseményeken, mind pedig, gondoljunk abba, hogy ebbe a 3000 tévének dolgozó emberben is lehet, hogy 1500 magyar, tehát hogy azért rengeteg ember került kapcsolatba, nem tudom, az önkéntesek között hányan voltak magyarok, de ott is több
ilyen 80-20 százalékos arányba oszlik meg a magyarok külföldiek.
Hát csak az átlag Kisvárda, Paks, Zalaegerszeg szurkoló dühöng egy kicsikét, hogy ott vagyok hóban, fagyban, az Zalaegerszeg Pakson, ott vagyok a Kisvárda, Nyíregyházán.
De mindannyian és tudnának kapni bárhogy
nyilván,
is egyet.
Nyilván sehol nem tudnának
kapni. Mert ez így van, hát igen, természetes.
Igen. Mennyi jutott végig is összesen?
Néhány százalék a jegyeknek.
Egyébként a müncheni számokhoz képest szinte egységes.
Ott a müncheni szurkolók dühöngtek, jövőre a madridi szurkolók fognak dühöngni, stb. Nem jutottak be. Neked a sajtóterén gondolom azért voltak fájó pontjaid, akik lehet, el kell utasítani. Milyen helyekről kaptál akkreditációs kérelmeket? Gondolom, ez hosszan sorolhatnád az egzotikus helyeket és az egzotikus médiumokat.
Abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy a újságírói akkreditálás nem a mi hatáskörünkbe tartozik, hanem az UEFA-ba, és itt nagyon sok szempontot figyelembe vesz az UEFA, próbál egyébként igazságot tenni, például figyeli, hogy ki jár mérkőzésekre a Bajnokok Ligájában rendszeresen, mert ki az az ember, aki mondjuk egy harmadik országból csak erre a meccsre ad be akkreditációs kérelmet, úgyhogy esetleg nincs is érintett játékos a pályán, aki az ő országából érkezne, annak valószínűleg nem ad. És én azt gondolom, hogy azért a magyar sajtónak a képviselete az megfelelő volt. Azért jó pár magyar újságíró ott volt, és hát hogyha összehasonlítjuk korábbi BL döntőkkel, hogy ott hány magyar újságíró volt meg itt, akkor azt mondhatom, hogy bőven 10-szeresnél több. Tehát nyilván ez ettől még lehet, hogy van, akiben maradt hiányérzet, és ezt tudom, hogy milyen. Erre azt tudom mondani, hogy nyilván itt a munkavégzésnek is átalakult a terep, erről sokat tudnánk beszélni. Van, ami számomra is fájdalmas irányba, egy picit van, ami érthető irányba mozdul, de egy picit kevésbé a helyszíni tudósításnak a jelentősége kerül most már előtérbe, és azt lehet látni, hogy például a fotósokat nézve eleve leosztott, hogy egy ügynökség hol ül, de azért ezt is hozzáteszem, hogy mindig van innováció, most például erre a mérkőzésre, a BL döntőre a fotós maga jelölhette ki egy bizonyos mozgástéren belül, hogy ő honnan szeretne fotózni, mert ő szembe a nappal szeretne, vagy éppen ezt a pozíciót szereti, vagy azt a pozíciót szereti, és ezt egy számítógépen előre meg tudta tenni, ki tudta választani. Tényleg azt gondolom, hogy a profizmust segíti mindez elő, meg hát a szurkolói élményt, hiszen kinézi ezeket a fotókat, nem ő maga, hanem az újságjában, vagy pedig az internetes oldalon azok, akik követik. Úgyhogy én bennem nem maradt ilyen hiányérzet, kevés olyan telefont kaptam utána, hogy menjek a fenébe, pedig azért van ilyen is, és el is fogadom. Szerencsére nem mi döntünk róla, tehát ennyiből nem is aktuális. Sajnálom, hogyha bárki lemaradt róla, mert tényleg azt hiszem, hogy mindannyiunknak a közös öröme, de azt tudom mondani, amit az elején mondtam, hogy ez egy világesemény, és egy világeseményre nem tudunk mindannyian.
Hadd hozzak egy személyes dolgot ide, az 1995-ös Bajnokok Ligája döntőre, az Bécsben volt, és a Milán játszott az Ajax-szal, akkor kis vidéki rádiótól tudtam akkreditálni, és a mérkőzés után gyakorlatilag csak magyar hangot hallottam a sajtószobában. Tehát olyan mennyiségű magyar újságíró szakadt ki néhány évvel a rendszerváltást követően a közeli bécsi eseményre. A másik meg egy nem személyes emlék, de egy érdekesség, ugye már a BL történetében egyetlen megismételt döntő volt, 1974-ben, és a Heysel stadionban a döntőn 48 ezer néző volt, majd a megismételt mérkőzésen 24 ezer. Tehát gyakorlatilag tárva volt, nyitva volt az ajtó, bárki bemehetett volna, és a brüsszelieknek csak a fele volt kíváncsi egy Bayern München Atletico Madrid. Tehát ott sokat váltott a világ. Említettétek itt korábban, hogy
Most már tudtátok aludni is egy keveset, így a BL döntő után, de miket kell még csinálni így egy ilyen BL döntő után néhány nappal? Mert ezt nem tudják az emberek, mert azt hiszik, hogy lefújják a mérkőzést, felszáll utolsó repülő is Londonba, illetve Párizsba, illetve hát a UEFA celebritások, ahol mennek, ahova mennek, de itt maradtok. És tovább dolgoztok.
Így van, így van. Ahogy említetted, lefújják a mérkőzést, és a tömeg nagy része távozik. Igen. Viszont a vendéglátóhelyiségek utána még 2 vagy 3 órán keresztül nyitva vannak, tehát természetesen ezt mi megvártuk. És egyébként, ahogy ezek bezártak, végeztek, és az utolsó vendég is kitette a lábát, ott abban a pillanatban az UEFA és a partner szervezetei megindítják a bontási folyamatokat, tehát ez a rengeteg extra design elem, amiket ők behoznak, signage, különböző brand és signage elemek a stadion környezetében és a stadionon belül, ezeket mind le kell bontani, mert a stadionnak van egy visszaadási procedúrája is. Tehát a lefújást követően, és az utáni 2-3 napban ott egészen konkrétan a stadion az elkezd visszaredukálódni, csak idézőjelesen Puskás arénává, és minden BL branding eltűnik, és ezzel egy időben például a meccs másnapján még volt egy külön szponzori aktivitás, a PlayStationnek volt lehetősége egy 4 csapatos mini tornát tartani bent az aréna gyepén, ez nekik egy ilyen exkluzív joguk, aminek keretén belül 4 csapat mérkőzött meg egymással, és mind a 4 csapatban volt egy-egy sztárjátékos, korábbi játékos, akik ott voltak, és akkor ők meghívtak nemzetközi influencereket, akik futballozhattak egyet az aréna gyepén, és ez alatt folyamatosan a bontási munkálatok zajlanak, és a meccset követő második és harmadik napon a különböző területeknek a visszaadás-visszavételi procedúrájával mi megérkezünk újra a stadionba, végigjárunk minden területet, megnézzünk minden esetleges sérülést, és visszavesszük a stadiont az aréna munkatársaival együtt.
Meg hát láthatták a szurkolók, hogy ugye volt egy finn meccsünk, és ott még láthattak bizonyos elemeket, meg hát a kommunikációnkban is megint, hogy ne erre menjetek, mert ott még lezárások vannak. De egyébként az én részem meg olyan értemben elég unalmas a műsor szempontjából, hogy nem nagyon volt utókommunikáció. Ha emlékeztek rá az Európa Liga döntő után, ami 3 évvel ezelőtt volt, ott azért voltak ilyen érek, hogy hát bocsánat, de az olasz szurkolók ilyen nyilvános vizerdének használták a város bizonyos részeit, meg ott körülvették a játékvezetőt a reptéren, és akkor megjelent róla egy tudósítás az interneten. Itt mi akkor könnyebbültünk meg, amikor talán, ha jól emlékszem, az utolsó üzenetet másnap délután a Budapest Airport kollégájától kaptam, hogy minden lezalott, mindenki elment, igaz, hogy ültek mindenhol, várták a gépüket a szurkolók, de mindenfajta esemény nélkül elhagyták az országot, tehát utókommunikációban most nem nagyon volt, talán büszkén is mondhatom, de más szempontból azt kell mondanom, hogy nekünk nem volt olyan nagy feladatunk, mint a korábbi időszakban, vagy akár egy kiemelkedő válogatott mérkőzés után.
Én azt gondolom, hogy egyébként a BL döntő napja, mint meccsnap, az az egyik leggördülékenyebb meccsünk volt a Puskás Aréna történetében.
Egyetlen záró kérdés, mikor kezditek el szervezni a második budapesti bajnokok ligája döntőt?
Én itt a szervezés folyamán azért tettem olyan kijelentést, hogy ha ezt jövőre újra meg kéne csinálni, akkor nem biztos, hogy egyből beleugranék. Egy év szünetet el tudok fogadni, mert nagyon feszített volt a tempó, és tényleg nagyon, nagyon aprólékosan, nagyon sok mindenre kellett figyelni. Azt gondolom, hogy tökéletes rendezvény meg esemény nem létezik, viszont ha javítanunk kell dolgokat, azok apróságok, úgyhogy a vizsgamunka az
akkor jövőre,
kitűnően hát sikerült.
Jövőre adjátok
a bármikor rendeznék, azonnal szervezhetjük a következőt, és hát ugye tudtok róla, hogy 2-3 év múlva szeretnénk is, ha nem is egy BL döntőt, de egy konferencia liga döntőt megrendezni, ahol az UEFA korábban kisebb helyszínekre vitte, de most azt látjuk, hogy egy ilyen nagyobb és nagy presztízsű aréna, mint a Puskás Aréna is lehet helyszíne.
És hát Budapest lehetne az első olyan város, ami vendégül látja női BL döntőt, a Szuperkupát, az Európa Ligát, a BL döntőt, és esetlegesen így a konferencia ligát
is. Mi be fogunk számolni róla, az biztos. Köszönöm Fűrész Ádámnak, a BL döntő projektmenedzserének, és Dinnyi és Mártonnak, a BL döntő kommunikációs vezetőinek, hogy a Nemzeti Sport Rádió vendégei voltatok.
Mi köszönjük.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten a az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy, hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
7. nap a futballvilágbajnokságon, sorsolás a nemzetközi kupák selejtezőjében. Megváltak a férfi kézlabda válogatott szövetségi kapitányától, és világklasszist igazolt a Ferencváros férfi póló csapata. Hát többek között erről is fogunk beszélgetni a Nemzeti Sportkörben 2026. június 17-én, és akikkel beszélgetek, Csisztu Zsuzsa, rádió műsorvezetője, illetve, és nem mondom a többi titulusulat, mert elmen az egész adásidő, és az MTI két sportszerkesztője, Spiller István és Göbölyös Gábor, szervusztok!
Sziasztok!
Igen. Göbi, kezdjük veled, mert egy sajtótájékoztatóról érkezel, és ugyanolyan fél kettő magasságában már elmondtad a szenzációs hírt a férfi, Ferencváros férfi vízilabda csapatával kapcsolatban, de hát, ha valaki fél kettőkor nem hallgatott minket, most meg hazafutás közben hallgat minket. Szóval mi történt a vízipólósok sajtótájékoztatóján?
Hát ugye a Ferencváros vízilabda csapatánál hagyomány, hogy a BL végjátékát követően néhány nappal tartanak egy sajtótájékoztatót, elmondják, hogy kik az érkezők, kik a távozók. Általában hosszú a lista, most nagyon rövidre fogták, főleg a férfiaknál. Egy változás van, érkezik a világ legjobb centere, és ezt nem csak én mondom, hanem a Ferencváros edzője Nyéki Balázs, illetve Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök is. Konstantinos Kakarisról van szó. Aki látta mondjuk esetleg a bronzmeccset szombat este, az neki megmaradhatott egy 135 kilós, 2 méteres férfiről van szó, akit 3-4 ember sem tántorít el abban esetleg, hogy gólt szerezzen centerből.
Bud Spencer.
Nálasztam egy kicsit nagyobb. De ami a lényeg, hogy ha volt poszt a Ferencváros férfi csapatánál, ahol lehetett még javítani egy kicsit, akkor az a center poszt volt, ezt jól látták a klubvezetők, és hát szerényen a világ legjobbját megszerezték erre.
Egyre szerint akkor minden rendben van? Mert ugye mondták, voltak olyan hangok is, hogy esetleg gond lehet a Ferencvárosnál vízilabda téren.
Hát ennél jobb üzenet szerintem nem kell a játékosoknak, meg a szurkolóknak se, hogyha azon a poszton megszerzed a világ legjobbját, akiért ráadásul jó eséllyel azért sorba álltak a nagy csapatok, tehát ő játszott korábban a Rekkóban, most az Olimpiákoszban. Szerintem
már korábban is akarta hozni a Fradi.
Igen, ezt mondta igen, a Nyéki Balázs, amikor kinevezték 23-mal, őt akarta először a Kakariszt megszerezni, de hát akkor éppen a...
Stílszerűen.
Akkor a Rekkóhoz
szerződött. Én leszek az új vezetőd, akkor mindjárt a legjobb centert ide.
Egyébként ez a Mandics miatt érkezett annó a Ferencvároshoz, úgyhogy ez egy nagy húzás volt.
De szerintem alapvetően ugye ma már nehéz nagyon jó centereket találni. Egyetlen ez a pozíció, talán jobban értetek hozzá a fiúk, de nem azt mondom, hogy megszűnőben van, de nem az a fajta klasszikus pozíció, ami régen volt, hogy valaki ott áll, azt várja, hogy ott bedobják neki a labdát, és majd akkor ő ebből gólt szerez. Tehát önmagában úgymond ez a fajta center státusz szerintem, és az, hogy valaki ennyire kimagasló benne, mint Kakari, szerintem ez is nagy dolog, tehát azért lehet azt mondani, hogy a világ legjobbját, mert ő még megtestesíti minden szempontból ezt a fajta klasszikus center feladatkört, és tavasszal volt alkalmam ugye egy hosszabb forgatásra lemenni az edzésre, Nyéki Balázsra beszélgettem, ugye Fogelsoma technikáját jártuk körül, most ugye ebben az esztendőben az nem sikerült nekem, mindig szokott ugye, hogy teres párbajban tovább löki a csapatot, de ott is az hangzott el, hiszen akkor azt kérdeztem Nyéki Balázstól, hogy azért az mekkora teher, hogy ezt cipelik, hogy gyakorlatilag szezonról szezonra megnyernek mindent. Ő most már ugye tavaly esztendő alapján az év edzője címet is viszi, és hát a maga szerénységével tényleg azt mondta, hogy ez ennél nagyobb inspiráció nincs, de lehetett egy picit szerintem érzékelni valami kis, nem is azt mondom, hogy hullámvölgyet ezen a csapaton, hiszen azért tudjuk, hogy dupláztak mind a férfi, mind a női oldalon a bajnokság és kupa megszerzése, tehát ez is elképesztő.
Tehát 4 éve kapott ki utoljára Ferencváros.
Igen, igen. 22-ben így van.
Pontosan, 22 március.
De valahogy elképzelhető, ugye, hogy a nemzetközi szintéren egyszerűen a sorozatoknak az a szokásos rendje egyszer meg kell, hogy szakadjanak.
Hát most innentől fog, akkor megint nyer zsinórba nem kettőt, hanem mondjuk ötöt, ha tényleg.
Nem rossz.
Azért vannak kihívók, tehát hogy azért a Rekó és a Barcelonata is.
BL negyedikből igazoltak, ne felejtsétek.
Igen.
Hát Ferencváros vízipóló
na nőket is dicsérjük meg, ők meg finalisták voltak.
Bizony. Fantasztikus volt ez a csapat.
És nagyon sajnáltam, tehát én nem értem, hogy miért kell ezt 5 méter se kell eldönteni. Jó, mondjuk tehettek róla, hiszen a hajrában vezettek tényleg.
A zárónapon valóban megfordul a fejébe az embernek, mert ha elődönt, ugye ellen formáció van, akkor ha ott elhúznád, a vízilabda az egy nagyon fárasztó sport.
De most 2-3 perc.
Jó.
De ha nyerünk, akkor is ezt mondod?
De nem, és akkor én azt mondom, hogy amikor jó, helyezés jó. Dől el, akkor ott lehetne betrakni ezt a 2-3 uh-huh. percet uh-huh. mondjuk.
Hát csak úgy ránézek, ugye itt a jégkorong időnként játszanak 9 órás mérkőzéseket, most értünk itt a héten a Stanley Cup. Mennyi a csúcs a Stanley Kupa döntőjében?
A 9. harmad, 116. perc hosszabbítás. És én egyszer közvetítettem a Carolina Detroit, az a 6. harmad volt, reggel 1-kor kezdtünk, és 7:30 lett vége.
Gimnazista voltam, és mentem az iskolába, és valamelyik kötök elaludt, emlékszem.
Én nem.
Közben biztos kezdve.
Nagyon hosszú annak a ligának a legöregebbje egy bizonyos Igor Larionov volt, és kilőtte a győztest.
Larionov, 7:30.
42. Ilyenkor az volt a legrosszabb, hogy a vége van 4-kor, 5-kor, beülsz a kocsiba, és még egy alvó Budapesten hazamész.
Igen.
De reggel 7:30 hétfőn,
hát az,
amikor már a szemedet is, mint a Tom és Jerrybe fogpiszkálóval támasztott ki, hogy lenerül csukja,
és ott a budapesti forgalom,
igen. Dugóba haza.
Én végignéztem ezt a mérkődést, én lelkes nézőtök voltam, 7:30 volt, reggel mennem kellett abba a tévébe, ahol együtt dolgoztunk a Zsuzsával.
És a körbe zárult.
Gömbi, 7:30-kor lezuhanyoztam, és elindultam. Tehát elindultam dolgozni, mert hát ott vártak engem. Ennyi volt, viszont nem akartam én sem ott hagyni már a 9.
2006, és akkor volt, hogy a...
Akkor egyetem.
Vagy a 2002-es, mindegy.
Az a lényeg,
és akkor valaki rám írt, hogy hagyjátok már abba, érettségi van reggel 8-kor. Ugyanebben most is érettségik van, hagyjuk már abba.
Hát ez hogy ilyenkor szokott mindig, ugye a csúcspontjához érni.
De valaki úgy megy érettségizni reggel 8-ra, hogy reggel 1-től még hoki meccset néz, vagy bármit. Most a foci VB alatt is.
Kicsit ez nehézkes egyébként.
Jó, hát mondjuk, aki a foci világbajnoksággal azért nem alszik ma, mert meg akar nézni a Gána, Panama, nem. Illetve az Üzbegisztán, Kolumbia mérkőzés, mert ezek lesznek magyar idő szerint éjszaka, hát azért az bukjon meg a magyar érettségét.
De fordítva, annak minden tisztelet.
Figyelj, akkor valaki fel lehet érettségében, hogy beszélem valamit Deák Ferenc, de kiváló csatár volt. Hát onné bomba. Volt ilyen érettségi töréből.
Az a bölcse, hagyjuk már ezeket a
hazabölcseit. László Csabát hallgattam reggel, és olyan álomszép dolgokat mondott Üzbegisztánról és az üzbegisztáni fociról, hogy
nem kedvence. Akkor te fel maradsz meg, nézed mindenképp.
Csak úgy azt kell mondanom, hogy sok minden jutott volna az eszembe, de az, hogy az üzbég labdarúgás az valakinek tetszik, akit mondjuk ismerünk, és azt mondta, hogy nagyon is, és hát, hogy nyilván persze nem nagyon szoktak abból a ligából igazolni, mondjuk a menedzserek meg a scoutok az európai labdarúgásban, inkább Ázsia felé mennek, ugye ezek a játékosok. Van
szerintem, hogy nem akarnak onnan igazolni.
Kíváncsiak. Hát figyelj, én az nekem László Zsola véleményem mindenképpen mérvadó, azt mondta, hogy szerintem nagyon, legalábbis az utánpótlás szinten, amikor ő látta őket, akkor nagyon klassz focit játszottak, hát, meglátjuk.
Én a Magyarország-Olaszország mérkőzést szívesebben néztem volna a futballvilágbajnokságon. Igen, így vagyok vele, de
focinéből
fogunk beszélgetni, viszont a magyar válogatott nem jutott ki a VB-re a 48 közé, mint ahogy a férfi kézlabda válogatottunk a 32 közé se jutott be, és hát ez a végét jelentette Csema Rodriguez magyarországi szövetségi kapitányi ténykedésének. Most kíváncsiak a véleményetekre, pont időben most kellett megválni tőle, nem kellett volna megválni tőle, vagy későn váltunk meg tőle?
Későn. Majd elmondom, mindenki mondja a magát. Szerintem előbb kellett volna meneszteni.
Én is azt gondolom, hogy már volt egy lefelé haladó szakasz ebben a kapcsolatban. Tehát az biztos, hogy réges-régen azon a fajta lelkes pontján ez a nevezzük így házasság, ami a válogatott és a Csema között kötetett, és egyébként egy időben elképesztő szinten buzgott. Tehát lehetett látni azt az őrületes odaadást, ahogy a játékosok itták sem a szavait, és ahogy egyébként úgy tűnt, hogy ez egy oda-vissza lüktető, nagyon intenzív, tűzbe, egymásért tűzbe megyünk mentalitás, és én nem azt mondom, hogy ez szándékosan megváltozott, vagy hogy a résztvevők ne úgy akarták volna. Egyszerűen van az a pont, amikor egyszerűen ugyanazok a szavak, amelyek korábban hatottak, egy idő után nem hatnak. Tehát, hogy nincs meg a frissítési képesség, nincs meg az a fajta megújítási képesség egy ilyen kapcsolatban, és én ezt a kis fáradtságot, ezt már korábbi világeseményeken is éreztem, miközben persze tudom, hogy nagyon szerették Csemát. Tehát tényleg ő egy emberileg karakterében egy nagyon-nagyon szerethető személyiség, egy nagyon pozitív figura, de valószínűleg egy picit túlnyúlt ez az együttműködés. És hát az is érdekes dolog, hogyha ez az egy gól az nem úgy alakul, ahogy akkor most az eszünkbe se jutna, mert akkor meg készülnék figyel, a világbajnokságra.
Most a szabad kártyát kapunk, attól nem lett olyan jobb edzőség.
Ez igaz, de mondjuk én megint azt mondom, hogy nem a szabad kártyába kellett volna bíznunk, hogy Csema Rodriguez, mert ha csak a szabad kártyával van ott a világbajnokságon ez a válogatott, szerintem akkor is egy megroppant kapcsolatról beszélnénk szakmai szempontból, vagy nagyon újra gondolandó kapcsolatról beszélnénk. Nyilván azért nem gondolnánk újra, mert olyan közel lenne a világbajnokság felkészülése, hogy nem lenne érdemes ugye egy új szakvezetőt keresni, hanem akkor nyilván menne tovább. De én azt gondolom, hogy ez már korábban ez a probléma felbukkant, a felismerés jött egy kicsit későn, mindenki egy picit abban bízott, hogy működött ez, működni fog. Igen, hát a mai kézilabda tényleg ilyen, egy gólon gyakorlatilag kapitányi pozíciók, válogatott kijutás, akár olimpiai szereplés is
elbukott. Pisti mindjárt mondja a véleményét, akkor Göbi is.
Én is azt mondom, hogy későn, de szerintem a későn azt úgy gondolom, hogy a szerbek elleni visszavágó másnapján kellett volna szerintem.
Vagy neki kellett volna mondani, vagy
meneszteni. Igazából én azt éreztem azon a visszavágón után, hogy ő nem érzi azt, tehát, hogy mi történt azon a mérkőzésen valahogy, mert ha csak kimondjuk, azért azzal a verességgel az két év múlva sorra kerül olimpiai szereplés, az ilyen 0-5%-ra csökkent. És én ezt nem láttam a szövetségi kapitány, hogy ez neki átjön ez a dolog. Az meg egy másik kérdés, hogy szerintem a visszavágón is, meg az első meccsen is voltak olyan nyilvánvalónak tűnő, inkább így fogalmazok, edzői hibák. Itt például a leges legvégén, hogy miért nem támadunk mondjuk kapus nélkül az utolsó támadásnál, amikor egyetlen gólra lenne szükségünk. Az számomra megfejthetetlen volt. Ott vége lett az egésznek szerintem.
Ilyenek korábban is voltak. Egy ilyen kézilabda, vízilabda, mi nagyon olimpia ciklikusságba gondolkodunk. Tehát itt Párizs után lehetett volna szerintem egy vérfrissítést már, és már ott is voltak olyan jelek. Voltak jó kifutott VB-ink, de voltak nagyon rosszul sikerült EB-ink is, és emiatt gondoltam azt, hogy esetleg nyilván egyszerűbb lett volna, egyszerűbb hagyni valakit, főleg ha nem, az eredmények nem egetrengetően rosszak. És szerintem itt pont az történt, hogy ott hagyták, és amikor az, hogy valaki egy edzői, előtte ő nem nagyon volt edző, és itt ő megkapta azt a visszanemtérő alkalmat, hogy egy komoly válogatottnál dolgozhatott. És ez csak nálunk fordulhatott elő, miközben mondjuk magyar edzők nem kapnak ilyen bizonyítási lehetőséget, esetleg majd beszéltünk róla, hogy lehet, hogy magyar utódja lesz Csömának, és itt pont olyan edzői dolgot, ami egy edzői jellemfejlődésben és szakmai fejlődésben most látszódott meg, hogy ő ilyen szituációkban nem tudott úgy reagálni, nem olyan emberek segítették, illetve amikor ő neki kellett volna meghozni a döntést, akkor nem, most nem jó lapokhoz nyúlt abszolút. És ezért gondoltam azt, hogy Párizsnál lehetőség lett volna, de aztán még a szövetség úgy döntött, jó, megvan, akkor menjünk neki egy újabb 4 éves ciklusnak. Csak közben behúztuk a legnehezebb ellenfelet, és itt kijött az, hogy ezek a pici különbségek nála edzői, majd később 5-10 év múlva lehet, hogy előjönnek, de most nem jött elő. Ezek az egy gólok, amire itt Gábor és Zsuzsi is célzott, hát ez nem ide. És ha olimpiába gondolkodsz, mert mondom, itt el kell fogadni a magyar közvéleményt. Ezt, aki ide jön, az tudja, hogy csapat, klasszikus csapatsportákban mi vízilabda, kézilabda, és akkor örülünk, ha esetleg még valaki kijut. Kosárlabda, vagy a háromszor hármas kosárlabda, tehát ilyenekben van. És itt az, hogy ez egy sorsdöntő VB lesz a Los Angeles-i kijutás szempontjából, az itt most nagyon-nagyon léket kapott ez a kijutási hajó. És ezért gondoltam, hogy ő nálam, amikor végignéztem az összes meccsüket Párizs óta is, minden, voltak hiányérzeteim, hogyha egy edzőnek ilyen szépen kell fejlődnie szakmailag, nála, és akkor a laikusok is, hogy miért nem húzta ezt meg? Egy Göbi szoba tudja hozni ezt a 7-6 elleni játékot, tehát neki, aki ez a élete, a szakmája, a mindene, hogy akkor miért nem? És ráadásul itt...
Ami persze nem garancia, hogyha meghúzta volna, akkor meg van ez a garancia,
de tehát ez Matajsz Márk a női BL döntő utolsó támadását kapus nélkül csinálta, úgyhogy döntetlen volt az állás.
De ott van egy ilyen fajta szakmai fejlődés, megújulás, reagálás. Tehát amikor emlékszem, akkor bejött még, de Debrecenben volt EB meccsünk, és akkor a Dán Edze Andal lehozta ellenünk, és akkor először mi is itt pislogtunk. Ez még jó pár éve volt, ezek a kapus nélkül játékok. Most már ez kézilabdában egy gól, és eldől rajta a VB-t, és utána még ott volt a szövetségnek, hogy vár, kivárt. Igaz, hogy akkor még ott vártunk a szabadkártyára, de az, hogy ott nem döntötte a szövetség, ott nekem egyértelmű volt, hogy arra vár, hogy mi lesz. Mert ha esetleg megkaptuk volna a szabadkártyát, akkor talán könnyebben le lehetett volna tolni a közvélemény torkán az, hogy marad.
Még egyszer mondom, ettől nem lett volna jobb.
Nem lett volna jobb, de nyilván
akkor várjunk. Ettől nem lett volna 7-6, vagy nem szúrtunk volna el esetleg 6-5-re, 7-5-öt játszani, tehát az ellenkezője ugyanilyen mutatság volt.
A végeredmény tekintve a kinti meccs nem is volt vészes. Igen. A végeredmény tekintve, de ott is volt a meccsnek egy olyan szakasza, hogy kinézett egy komoly zakó, és utána visszajöttünk -2-re, jó, hát akkor ez, ha nem is könnyen, de meg lesz. Aztán így még nagyobb ajakra huppanás volt, szereted ezt a verziót?
Ajakra huppan.
És utána még a szabadkártyás, hogy megkapta a török meg a szaudi. Nálunk
ezt most hagyjuk, hogy miért kapták el. Ez egyszerűen vérlázító. Viszont szeretném, hogyha a kézlabda mellé felsorakoztatnánk két másik magyar sportot, a labdarúgást, illetve a jégkorongot. Ez úgy állítanám párhuzam ezeket a sportokat, hogy ugye mindegyiknél külföldi edzők vannak most már egy jó ideje. A labdarúgást...
A hokinál hogy érted?
Hát, hogy 24 éven keresztül volt külföldi szövetség. Innen akarok indulni. Ugye, hogy a hokiból mi alulról indultunk, és örömmel vettük a külföldi edzők, hogy érkeztek. A kézlabdából, labdarúgásból mi magasan vagyunk is. És mégis külföldi szövetségi kapitányunk van, és a hokisok ugye már próbálkoztak mindenféle vonallal az elmúlt 20-valány évben, volt szlovák vonal, volt skandináv vonal, volt észak-amerika vonal, és most egy magyar, színmagyar stáb sikeres, és elmondják a hokisok, hogy 5-6-7 évet eldobtunk. Nem fogjuk ugyanazt mondani a labdarúgásban, és kézilabdában is? Mert ugye hokiban is sokáig nem tudtuk elképzelni, hogy ki lesz az, aki magyar kapitány lehet. Most jelenleg ott tartunk, hogy kéziben és fociban se tudjuk elképzelni, hogy ki lehet magyar kapitány, de nem lenne még mindig jobb, hogyha magyar kapitány tennénk? A nyugodtan kimondhatjuk sikertelen Rossi és a sikertelen Csema helyére?
Nagyon nehéz helyzetben lenne szerintem egy magyar kapitány, mert akkor tehát a két kirakat csapatunkban nem játszanak magyarok. Tehát néhány magyar játszik. Akkor szerintem adta magát a dolog, hogy egy külföldi edző legyen a magyar válogatott élén, aki nemzetközi szinten klasszis játékos volt tényleg, de most ugye elméletileg magyar páros ülhet le a kispadra, hogyha igazak a
Sótonyi Lászlót hírek. Hallottam. Mint esetleges. Mm-hmm. De azért, abban azért hát nem azt mondom, hogy javítsalak, illetve ez eszemben nem jutna ilyet mondani, csak azért azt mondod, a sikertelen Marco Rossi és a sikertelen Csema. Ne felejtsük el, hogy nem, tehát ezek mindkét edzőnek voltak sikeres korszakai, inkább túlérett ez a dolog, vagy rosszul öregedett.
Bocsánat, hogy bejuttunk a legjobb 24 közé Európával, 54 ország indul, és gyakorlatilag 20-at nincs bajnokságot, akkor a sikert nem érték el.
Nem, Laci, azért nem lehet elvitatni, hogy volt egy olyan idő, időszak a magyar válogatottnak, hogy ezt el szoktuk mondani, szerintem volt egy nagyon-nagyon szerencsés ez a mindenbe fele pattant időszak.
Gondolj, ez az Európa... csoport.
Így van, gondolj, a Nemzetek Ligája szereplés, ugye az angolok elleni tényleg parádé. Tehát én volt egy olyan korszak, amire nem véletlenül emlékszik mindenki úgy, de egy kicsit én úgy érzem, és visszatérve arra, hogy amikor a két külföldi szakvezetőt említett, még egyszer mondom, hogy egyszerűen ezek a sikerek már rosszul öregedtek, és még mindig abban éltünk tovább, és most kézilabdában eljött a pillanat, ahol, ahogy azt mondta tulajdonképpen nyilván a szövetség, hogy viszont akkor tovább nem várunk, mert ugye most van egy váltási lehetőség. Ezt nem lépte meg az MLS nyilván Marco Rossinál. Nyilván mindenki tudja, vagy ők tudják, hogy miért, majd ezt az idő eldönti, hogy ez mennyire volt jó, vagy nem volt jó döntés. Én inkább azt gondolom, hogy szerintem az sose kérdés, hogy van olyan magyar edzői potenciál, amely fel tud nőni a feladathoz, hiszen ha jégkorongra gondolunk, tényleg Magyaros Gergelyeknél, akkor ez bebizonyosodott, hogy tulajdonképpen igen, egyrészt kérdés a türelem, tehát a szakma türelme, a szövetség türelme, adott esetben a szurkolók türelme, mert ez nem biztos, hogy egy-két éven belül, vagy mondjuk adott esetben akár a Los Angeles-i olimpiáig, amire ugye még nem engedtük el a kvalifikációt, hiszen tudjuk, hogy még egy Európa-bajnokságról azért erre van mód. Én inkább azt gondolom, hogy az lesz a kérdés, hogy ad-e a közvélemény majd és egy magyar kapitánynak annyi türelmet, mert szerintem tipikusan jellemző a hazai labdarúgásra is, hogy még a magyar élvonalban sem szokott egy magyar edző annyi türelmet kapni, mint adott esetben egy külföldi. Tehát valamilyen ok folytán ez egy ilyen fura szokásunká vált. Meglátjuk, de hogy abban az irányban mindenképpen fontos lenne lépni, hogy magyar szakemberek vezessenek magyar játékosokat.
Hokiban bejött, maximálisan bejött.
Azt gondolom, ez nem egy rossz szövetség irány. Mert lépni, és én úgy gondolom, hogy van azért egy sportágfejlesztési koncepció mindenhol, aminek része az edzők képzése is. Hát azt rühellem, ezt tényleg, hogy állandóan el kell mennünk edzőknek ilyen továbbképzés, csak közben ránk állandóan csak tanulási fázust bíznak, vagy másodedzőt, vagy valami kiszolgáló személyzetet, és soha nem látsz egy perspektívát, hogy valaki oda tud jutni. Most a magyar hokinál ez megtörtént, hogy végre a szakmai stáb, nem csak a szövetségi kapitány, hanem a többi edző is meg, aki ott dolgozik a szűk környezetben, azok magyarok. Mert, és ez is egy hitvallásom, hogy mi itt fogunk,
hozzá, sikeresek.
Itt fogunk, itt éljük le az életünket, ez nekünk a szívügyünk akkor is, hogyha belénk rúgnak, ha rosszabbal fizetnek, minket itt fognak eltemetni, a sírunkon egy hokibot lesz, tehát ez egy külföldi jön, jó esetben nyomot hagy, rossz esetben meg levére sem emlékszel. Most ha végignézned, amikor kiadta az MT-nél a Csema Rodriguez előtti szövetségi kapitányoknál, nézd meg az összes külföldi, tudom, Ranya, ez meg, nem tudom. Tehát valakire nem is emlékszel, igen. És úgy volt itt, és így vett föl havi több sok ezer euró.
Dusan Bajevra emlékszünk.
Ha megkérdeztem, hogy ki
az első fél siker után kirúgták a világ egyik legsikeresebb szakemberi Dusan
Bajevra. És nézd meg ott végig, kik voltak, és nem emlékszel rájuk. És focinál is volt, hogy végre kapott.
Bocsánat, hogy egy jégkorongban sem nagyon emlékszünk az utolsó 3-4 kapitányra.
Jó, volt, aki betegség, mert esett ott menni VB-re. Volt ilyen is. Egy Simpson mesteret. Benn feljutottunk, és elmegy. És akkor piszlogok. Na mi volt? Végre feljött egy magyar válogatott, és elmennek.
Majoros Gergelyet tudsz találkozni a velencei strandon például, én ezt ott találkoztam vele, és ott meg lehet neki gratulálni. És őszintén, ez egy nagyon jó dolog.
Sértésnek veszem. Tehát a magyar hokival, a magyar edzői karral, a magyar játékosokkal kiharcoljuk a feljutás jobbjanában, és utána fogja, és elmegy. Na, akkor menjél.
És Csema is fogja a kalapját, és elmegy végül is. Tehát hogy milyen száj
ez. Hát lehet, hogy megviseli azért, mert tudjuk, hogy szeretetit lenné, meg
nem kell
húzni egy ilyet. MLS merne húzni egy ilyet. A kézi szövetsége most meglátjuk. A hokisok mertek. Hajrá!
Innen folytatjuk Csisztu Zsuzsával, Spiller Pistával és Gövölyös Gáborral.
Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Örömünnep Torockon a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-on.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Messi mester hármasával magabiztos győzelemmel kezdte a címvédő a labdarúgó VB-t. Szeptember végéig megerősítik a járőr szolgálatot a 7. kerületben. Okozódik a meleg. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
A címvédő Argentina Lionel Messi mester hármasával 3-0-ás Algéria elleni győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokság csoportkörét. A 38 éves 8-szoros aranylabdás világklasszis először lőtt 3 gólt VB meccsen, 16 találatával pedig beérte a VB-k történetének legeredményesebb játékosát, a német Miroslav Klozét. A J csoport másik mérkőzésén Ausztria-Jordánia 3-1. Az I csoportban Kylian Mbappé duplázott, Franciaország pedig 3-1-re legyőzte Szenegált. A norvégok pedig Erling Haaland duplájának is köszönhetően 4-1-re nyertek Irak ellen. A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Portugália Kongói Demokratikus Köztársasággal, míg 22 órától Anglia-Horvátországgal csap össze. Holnap éjjel 1 órakor kezdődik a Gána-Panama találkozó, hajnali 4 órától pedig Üzbegisztán-Kolumbia mérkőzést rendeznek majd.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Továbbra is tagadja bűnösségét a 11 éves Thiel Tamás meggyilkolásával vádolt férfi. A kecskeméti törvényszéken áprilisban kezdődött a per. A férfi akkor és a mai tárgyaláson is azt állította, nem követte el a gyilkosságot. Az eljárás másfél évvel ezelőtt kezdődött, amikor több mint 2 évtized után kiderült, hová rejtették el a 2000-ben megölt bajai kisfiú holttestét. A vádlott először csak a helyszínt jelölte meg. Aztán beismerő vallomást tett, de később azt állította, hogy erre a rendőrök fenyegetéssel, zsarolással vették rá. A kihallgató tisztek esetében a katonai törvényszék nem állapított meg bűncselekményt. A most 42 éves férfi a letartóztatása után több, egymásnak ellentmondó vallomást tett. A per tanúk, szakértők meghallgatásával folytatódik. Szeptember végéig megerősítik a járőr szolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A buli negyedenként is ismert területen, csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. A kezdeményezéssel a rendőrség munkáját szeretnék támogatni, mert a helyiek tapasztalata szerint nincs elég egyenruhás az utcákon Erzsébet városban.
Közlekedés.
Félforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró, a Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között. Pótlóbuszok viszik majd az utasokat.
Időjárás.
Lassan beköszönt a kánikula, ma még többfelé élénk szél, holnapra mérséklődik, hajnalban 12-17, napközben 27 és 32 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Nemzeti Sportkör 2026. június 17-én Csisztu Zsuzsával, Spiller Istvánnal és Göbölyös Gáborral, és hát nem hoztuk még eddig szóba a labdarúgó világbajnokságot, nyilvánvalóan nem lehet műsort csinálni foci VB nélkül. Gondolom nézitek ti is a mérkőzéseket, a 7. napnál tartunk. Mi a benyomásotok erről az első 6 napról? Véremenő küzdelmeket látunk, taktikai csatákat, vagy pedig a kedélyes juniális olyan világifjúsági találkozót. Talán Spiller Pistának ez a név még mond valamit a kora miatt, a régi
vittek. Helsinki az nyugat. 20 meccsből 8 döntetlen, de ha valaki megmondta volna, hogy Spanyolország zöldfoki köztársaság is döntetlen lesz lőtt gól nélkül. Nekem sokkal jobban tetszik ez a VB, mint ahogy eredetileg ráhangolódtam. Jobbak a meccsek, tehát jobb úgy este lefeküdni, hogy ezt nézed, most már nincs Stanley Kupa döntőse, hogy keresztbe verjen, reggel úgy kelni, tehát nyilván egy reggeli kakaónál egy osztrák-jordán meccs, az minden álmom.
Kétszer a Gána Panama, ne felejtsd.
De most Kolumbia üzbég lesz.
Olyan is van, üzbég Kolumbia, meg Gána Panama.
Talán majdnem a nyitó meccs volt az eddig a 20-ból, amelyik úgy kevésbé, amelyik nagyon éjjel van, az összefoglalóját megnézem, de látom, potyognak a gólok. Tök jó volt, hogy ezt is ki lehetne nézni, vagy biztos a statisztikusok megnézik, hogy Messi, Mbappé és Haaland egy nap alatt 7 gólt lő, 3-2-2, most délután
és majd Ronaldot várjuk.
Szóval szerintem sokkal jobb a VB, mint ahogy, és olyan kis csapatok is pontokat tudnak szerezni, amelyeket eredetileg még mindenki is lesz sajnált. Mi megnéztük, hogy hát ha ők ott vannak, akkor mi ott lehetnénk, magyarok, de az egy spanyol, VB-n egy spanyol-magyar 0-0-nak örülnek.
Hát, hogy ne felejtsünk valamit, hogy Curaçao, Üzbegisztán, Jordánia a történelmiek a legfontosabb mérkőzését játsza, a legfontosabb hármat, miközben az ellenfelek, akik nem tudtak nyerni, mondjuk Spanyolország, Brazília, akik nem tudtak, Uruguay, akik nem tudtak
győzelemet. Törökre megmondtad volna, hogy kikap az Ausztráltól?
Én nem tudom, komolyan vehetjük ezt a kört egyébként? Most akkor
a csoportkört?
Igen.
Ha nagy csapat kiesik, akkor bánhatja, hogy nem vette komolyan.
Ezt mondom, nem fog kiesni, nem tud kiesni. A 48-ból 32 csapat tovább megy.
Viszont utána lesz nehez dolga, ha csak éppen bebobiskol.
Az miért lesz nehezebb?
Hát mert lehet, hogy csoport harmadikét tovább megy, akkor kap mindjárt nehezet, és akkor...
Na, akkor mondok neked valamit, legjobb 16 között, ha csoport első lesz Franciaország és Németország, akkor egymással játszik. Tehát érdemes harcolni csoport elsőségért, mert szépen megkapja Németország, Franciaországot, és egyikük ott fog kiesni. Szóval én nagyon, még amit mondani akartam, hogy a kis csapatoknak ugye történik legfontosabb meccse, viszont a nagy csapatok 5,5 hétre érkeztek. Tehát addig nyilvánvalóan, hogyha egy Spanyolországnak tényleg győzni kellett az öltfoki szigetek ellen, akkor legyünk őszintén, győzött volna.
De megismerted volna
az öltfoki kapuját. A spanyoloknak, tehát az jól látszódott, hogy a spanyolok úgy gondolták, hogy ezzel a csapattal is nőne, igen, hogy nyernek. Nico Williams jámál a padon, tehát a két leglendületesebb játékosokat kivették, és azt hitték, hogy elég lesz. És abban biztos vagyok, hogy előzetesen ott 3 ponttal kalkuláltak, tehát szerintem a második körnek, második fordulnak úgy neki menni, hogy azt a meccset, amit biztosan hozni kellett volna, azt nem hozták, azt szerintem nagy nyomás jelent. Tehát oké, azt mondja a spanyol szövetségi kapitány, hogy ők 7 meccset terveztek eredetileg, de azért nagyon rossz lehet így indítani.
És szerintem ez az, amit már a franciákkal lát, ott is ugye volt egy fél idő, amit valószínűleg Didier Deschamps megrázta őket az öltözőben, hogy srácok, ez így nem lesz jó. És Argentina, amit ebből már tanult volna, és ők már nem úgy jöttek ki, tehát hogy ott már egy egészen más mentalitással, hogy ez azért nem egészen az. Oké, hogy sok minden látom az arcot, akkor volt véleményes az a mérkőzésre.
14 labda érintése volt. Hát körülbelül a labdaszedő gyerekeknek összesen több volt. Majd utána
második... Olyan Zabálnak nulla volt az első időben.
Tessék.
Jó, de a mezőjátékosokból...
Jó, de hát Mbappé kettőt gólra váltott.
És utána kettő gól. Utána kettő gól. És nem cserélte le? Nem cserélte le?
Na hát azok voltak egyébként szerintem a nagy húzások.
Bünti-ből. Nem, akkor iszadjába.
Jó, Barcola beküldte, és az első labda érintésből gólt lőtt.
Hát szerintem Barcola lesz az egyik igazán nagy.
De azt, hogy a franciák megtették, hogy az aranylabdás helyére beküldenek egy majdnem ugyanolyan jót.
Igen.
Vagy akár ugyanolyan jót.
Hát jó, tehát akkor nektek egyenlőre tetszik a világbajnokság, úgy veszem ki a szavaitokból. Nekem világítusági találkozó. Szórakozgatnak az emberek, táncikálnak, itt van
de
ez
várjál, a... Három... Utalást tette a koromra. Te voltál Vitten?
Nem voltam Vitten, de tudom, hogy mi az. Mi te voltál?
Nem.
Csak
én IBV-n voltam.
Az a egy jó párat.
Csak te legalább tudod, hogy mi az a világifúsági találkozó.
Emelke, azt is tudom, mi az. Mindent a nőkért, mi azt néztük be. A serdülő válogatott mezünk még Emelkával.
Én azt gondolom, hogy itt a csoportmeccsek kapcsán egyszerűen nem lehet generális véleményt mondani, mert vannak jó mérkőzések, és vannak gyenge mérkőzések.
És a csapatokról se lehet szerintem véleményt mondani.
És nem lehet, mert ugye valóban előkerülnek olyan csapatok, mint az Öltfoki Szigetek, amelyekről fogalmunk nem volt, nem is tudtuk őket sehova se tenni, és jön egy ilyen meglepetés. Szóval én megint azt mondom, és persze nyilván van olyan, ami Curaçaóval történt, tehát, hogy van ilyen is, és olyan is, úgyhogy nem lehet, én legalábbis azt gondolom, hogy aki általánosan bűt vagy bát mond, az nem mond igazat, mert tényleg mérkőzése válogatja, és még most ugye azért nyilván portugálok színrelépése még várat magára, az angolok színrelépése még várat magára, tehát szerintem azért, igen, ezeket azért mindenképpen látnunk kell így az első körben, hogy azt tudjuk mondani, hogy valamilyen ez a világbajnokság így is tartnál, és hát tényleg azon fog múlni, hogy amikor elindul az egyenes kiesés, akkor ott körülbelül ki hogyan tudja összerántani ezeket a játékosokat. Nyilván össze tudják. Most szerintem a francia válogatottan látszott a legjobban, amelyiknek a zöme nagyon fáradtan érkezhetett a BL döntő miatt.
Még BL döntő volt itt Pesten.
Hát ezt mondom, két hete, még nem is volt két hete BL döntő, és gyakorlatilag itt vannak és játszanak, hogy legalábbis a VB-s tartjáig nem volt
milyen
két hét.
Milyen jó nyaralásuk lehetett.
Bizony, jól lelazultak.
Egyébként, ha kérdezed, hogy mi az, ami mondjuk rossz, nem tudom, ti hogy vagytok vele, én a bíráskodástól ki vagyok. És nem is a rossz ítéletek miatt, hanem én azt...
Minden sportban.
Ez valami új.
Én talán a világbajnokságok történetében először látom azt, hogy lehet, hogy ez a FIFA-nak egy terve volt, hogy a játékvezetőket ilyen főszereplővé emeli a játékosok mellé. Azzal, hogy a VAR-nál bemondják az ítéletet, amiből most például az argentinokat itt láttuk a szünetben,
volt
nyilvánvaló rossz ítélet. Szerintem még ki is nevették a játékvezetőt, az biztos, hogy a lelátón igen, de talán a stáboknál is. Én ebből a szempontból inkább ilyen régi módi lennék, tehát régen voltak Puls Sándor, Kolina, tehát
igen.
Akkora tekintélye volt a játékvezetőnek, hogy
és valami volt videója, és nem volt videója.
Tehát ha ő mondott valamit, az úgy van. Most pedig tényleg ilyen, hát, nem akarok csúnya szót használni, de ilyen
bohócok állnak mondta ott, akkor, hogy ő megvárt egy picit, kivált egy ütemet, egy ítélet, és a játékosok reakció, ki megy a labdáért, kinek ítél bedobás, ki megy szögletre. Látod, hogy 11-es volt, és a védő már, az én voltam. Most rádióban vagyunk, nem látja, de le tudta olvasni az arcáról, hogy a védő ezt elrontotta.
Ez a dinamika, az egyéniség, a bíró király.
Van egy dinamikája, igen, egy mérkőzésnek, amit az ember nyilvánvalóan ekkora gyakorlattal megtanul olvasni, és nem az a cél, amit te is mondasz, ugye, hogy főszereplővé avanzsáljon a bíró, sőt, hát ugye egyértelműen a poolféle ideológiának volt a lényege az, hogy ha nem vesznek észre a pályán, akkor teszed igazán jól a dolgodat, mert akkor valóban a 2x11 főszereplő figyel a közönség, de hát ez sajnos, vagy elkerülhetetlen, hogy annak az amerikai cirkusznak a része, ahova ez az egész világbajnokság felett tupírozva. Ez ennek az egész világnak a sajátossága, benne egyébként nyilván a kritikával illetett ivószünetekre, fülocsolásra is még sorolhatnánk.
8 gól esett eddig ivószünetek utáni percekben.
Igen.
Tehát, ez gyakorlatilag időkérés, és gyakorlatilag labdarúgás, két félidős sportból, négynegyedes sport, amerikai mintára.
A 18 fokba ívő szünet a fedett pályán. Legnagyobb talán.
Igen, humorosan mondta valamelyik közvetítés során, hogy milyen jó pofa lesz majd a Paks Kisvárdán december 8-án, amikor három órás ivószünetet fognak tartani. Na, Mbappé, Holland és Messi hát berúgta az ajtót, úgyhogy Ronaldónak azt hiszem muszáj lesz tevékenykednie, hamarosan kezdődik ez a bizonyos találkozó. Ez a mérkőzés az azért érdekes, ugyebár a Portugália találkozója, mert ugye a Kongói Demokratikus Köztársasággal játszik. Na most nem tudom, a hallgatók közül mennyien tudják, mennyien nem. Tegnap volt az évfordulója az Magyar-Szalvadornak a 10-1-nek. Ma van az évfordulója a Magyarország Kórea 9-0-nak. Ezek ugyebár a legnagyobb győzelmek a labdarúgó világbajnokság történetében, és egy harmadik ilyen eset volt még, nyilván ti tudjátok, gondolkoztok is, hogy melyik volt, amikor 9 gólos különbség volt két
válasz. Szaúd-Arábia, Németország 2002-ben, nem?
Nem, hanem 74-nél kell keresni.
Nézi Jenő halálára.
74-nél kell keresni.
Tehát, hogy ő hiányzik az idősebb.
74-ben volt, amikor Jugoszlávia 9-0-ra verte Zairét. Na most én azért mondom, mert ugye...
Erre számítasz a portugália?
Zaire az a Kongói Demokratikus Közt. És most én nagyon-nagyon félek, hogy egy feltüzelt Ronaldo megmenti ezt a bizonyos 9-0-ánkat, vagy a 10-1-ünket. Ne féljek!
Azért
láthattuk, tehát szerintem a Curaçaói válogatott volt az egyetlen, amin látszódott, hogy mekkora osztálykülönbség van tudásban, és fizikailag is, és ők még ki is támadták. Tehát, és az afrikai csapatokon már látszik, hogy olyan fizikumuk van, hogy én nem tudom elképzelni, hogy bárkitől
én, 9 én ezt látom egyébként most a világbajnokság, tehát a Katari VB óta az egyik legnagyobb változásnak, hogy Afrika kontinensként is olyan színvonal emelkedésen ment keresztül, és most szinte minden részebőt mondhatnánk, és nyilván nem csak azt, akire az ember alapvetően így gondol a legjobb négy közül, hanem én ezt gondolom, hogy tehát fizikumban, de játék tudásban is, taktikában is ezek a csapatok, most már lassacskán arról fogunk beszélni, hogy Afrika versus tényleg európai futball, ugye, a nagy nemzetek, nem beszélve, hogy...
De nem éltél még 1990-ben,
de akkor... tényleg!
Mert akkor is azt hittük, hogy
akkor ezt már lejátszottuk, amikor Kamerun először beírtott a legnagyobb 8 közé, ekkora üres cikkeket írogattak, hogy innentől fogva Afrika átvett ennek 36
évvel. De szerintem rezetelték ezt a dolgot, én abszolút azt látom, tehát látom most az afrikai csapatok meccseit, én abszolút úgy látom, hogy ők a fizikai dolgokra helyezték a hangsúlyt, és nagyon jól tették, tehát a spanyoloknál, a spanyol zöldfoki szigetek meccsen látszott a legjobban, egy darab falta hozta le a mérkőzést a csapat, egyetlen egy, a spanyolok ellen, akik passzoltak, nem tudom, 400-at.
Igen. Jó, szóval lényeg, az, nem csak Marokkó, ezt akarom mondani, hogy tudomásul kell szerintem azt most már venni, hogy nem csak Marokkó az, amelyik komoly játékerőt tud képviselni erről a kontinensről.
Mondom, én még egyszer mondom, 36 éve várjuk ezt a bizonyos afrikai játékot, és ugye Marokkó, tudjuk földrajzilag Afrika, a délebre lévő országokra gondolok.
De most arra gondolsz, hogy minden világbajnokság elején jók, és a végén elfáradnak? Tehát, hogy ez...
Soha nem tudnak átlépni az árnyékukon, arra gondolok. Hiába le vannak ott 10, akkor is azt mondom, hogy 8 köz nem lesz közülük.
Igen, de abban az időszakban, amit te mondtál, azt lehetett megfigyelni az afrikai csapatokon, hogy mindenki azzal törődik, hogy valamelyik európai csapatba eladja magát, és az édesanyját is eladná egy cselér, vagy hogy megpörgeti a labdát az órán, de ez változott meg most. Tehát én azt látom az afrikai csapatokon, hogy képesek egymásért küzdeni, azért küzdeni, hogy 0-0 legyen a spanyolokkal.
Miért már eladták Európában?
Ezt
a veszett
Kongóból még nem sokan szerintem.
Én sem érzem annyira, mert de igazából a csoportkört kellene megvárni, mert most az, hogy az argentinok elverik az Afrika reprezentást, Algériát 3-0 az rendben, francia, ezek komoly ellenféllel szemben mutatott eredmények, de tényleg az ilyen csoportkör után húznék vonalat az afrikai szereplést illetően.
Sőt, lehet, hogy majd egy körrel később, hiszen ugye a csoportkör után is még 32-en maradnak, ezt még kimond egy félelmetes.
Holland, Japán 2-2, Katar, Svájc 1-1.
Hát a Japánt ne nézzük le azért.
Ott a Japán az, sőt, sokak szerint az egyik komoly, 8 közé kell, hogy az is. Érjen Japán, legalábbis megvan rá az esély.
Ha még néhány percünk, és a világbajnokságot szeretnék egy kicsikét hazatérni, hiszen sorsoltak a nemzetközi labdarúgó kupákban. A legfrissebb hír ugyebár a konferencia liga sorsolás, hiszen az néhány perccel ezelőtt történt, a Paksa Panathinaikosszal játszik, a Debrecen pedig a Pjunyik Jereván, illetve egy máltai csapat, és próbálom kimondani a nevét, úgy hívják őket, többször meghallgattam egyébként, hogy Marsaslok, valószínűleg az életben nem hallott még magyar ember erről a csapatról, tehát a Marsaslok és a Pjunyik továbbjutójával találkozik a Debrecen.
Vezet az Irtis Pavlodára, egyszer benn voltunk a Göbivel egy szergezés.
Haladás
játszott, vezet az Irtis Pavlodár, ez hangzott el a rádió közvetítésben. De itt is a Pjunyik Jereván azért esélyesebb, mint a máltai Solymok.
És a Debrecennél?
Hát azt... Na, azt meg kéne. Panathinaikos?
És a Paks Panathinaikos.
Hát Paks már jóval könnyebb ellenfelekkel szemben is képes volt.
Láttam ki a Panathinaikos Görögországban.
Nem egyszerű.
Nem lesz könnyű feladat.
Na, ezek a friss hírek, ugye, a konferencia.
Legyen magyar csapat, még szeptemberben kívánom.
Na, jó, ez a konferencia liga, ahol nagyon-nagyon nehéz eljutni, mert nem lehet hibázni. Ugye a másik két kupa könnyebb, mert onnan még mindig lehet lejjebb esni.
De nem egyszerű ellenfelek.
A BL-ből kettőt lehet leesni, az EL-ből egyet. Na most Eto'o a Vikingur Reykjavik ellen kezd, ezt azért gondolom be lehet húzni, utána viszont a Hapoel Berseva következik.
Te figyelj, az Eto'nál mi van? Hát ez tegnap az... volt a sorsolás.
Tudjuk az új edző nevét. Tudjátok az új edző nevét?
Ez friss már, vagy csak sajtó?
Ez
már
dél-amerikai. Efraín Juárez, vagy Efraín Juárez.
De már fix, hogy még sajtó.
Még majdnem.
Sorsolás.
Hát állítólag Európába szeretne szerződni, és most nagy boldogsággal azt nyilatkozta valahol, hogy meg is találta ez a megfelelő csapatot.
Mindjárt meccs van.
Rögtön egy bajnoki csapatot.
Se sportigazgató, és keressük tegnap reakciós sorsolás, ugye volt, Fradinak sorsoltak tegnap. Fradinál volt legalább nyilatkozat, hogy Vojvodina, aztán most kiderült, hogy Fente, a második köné. És a Etónál egy Facebook bejelzés, egy sor, játszunk a Vikingúrral. És akkor semmi reakció. Hollapon utánpótlás hírek voltak.
Technikai vezetőt.
Papgyőzőnek volt legalább egy könyve, ami megjelent. Ennyi, egy csapat van nyugaton, de vegye föl a telefont, könyörgöm valaki.
De van szép, hogyha a Viking úr...
Nézik a VB-t, nem lehet?
De. Hát azért jó, mert hogyha a Viking úr Reykjavikon túljutnak, onnantól fog már csak egyetlen lépés, hogy, nem, hogy valamelyik csoportkörbe szerepeljenek, mert ugye BL-ből még át lehet esni.
Ki vezeti most az edzéseket? Hogy milyen állapotban vannak a fiúk? Hapoelnek tudod, hol volt a legutóbbi nemzetközi kupa meccse? Hát te szülővárosodban, édes.
Ja persze, hát Debrecenbe járnak folyamatosan.
Tehát ha tovább megy a Viking, akkor legalább a Debrecenig is kell elmennie. Tehát nem, Izrael nem játszhat most nemzetközi meccset, ugye, saját.
És akkor Ferencváros, amely szokatlan módon...
Ne legyen Európa, bal, helyez jutott eszembe.
És utána meg Twente. Azért ez nem ugyanaz ág, mint a bajnok.
Lehetett
volna
rosszabb is.
Lehetett rosszabb?
Igen, de a Vojvodina a két szurkolótábort is, mert ne legyen balhé.
Szerintem ott nem lesz. Ha jól olvastam, akkor Orosz Pál már azt nyilatkozta,
hogy nem lesz balhé.
Nem, hanem hogy ígéretet kapott arra, hogy nagyon-nagyon sok vendégjegyet fog kapni a csapat. Jó.
És akkor ez elég.
És a Ferencváros,
szerintem elég.
Okay. Tudjuk, hogy most kikből áll, ugye most elmondtad, hogy
hát
a Győr...
Hát ott már van a Győri edző.
Győr semmit tudunk a Ferencvárosról, ugye tudjuk az edzőt, és legalább tudjuk a vezetőket, de hát ja, ott azt a csapatot se ismerjük jelenleg. Hát
ez a probléma, hogy ilyen hamar kezdesz. Tehát lesznek a nagy csapatok, majd még a VB, megy a VB.
Hát
VB árnyékában kell itt majd szerepelni. Hát ez a sorsunk, hogy... hogy
tudod, ez jó is lenne egyébként, ha emlékszünk, mikor Debrecen a Batéval játszott, mert a Bate Borisov játékosai az olimpián voltak a belorusz válogatotta, úgyhogy Debrecen majdnem nyert Borisovban, aztán hazajöttek az olimpiában.
Izrael nincs kint, hát Szerbia nincs kint, Holland kint van, de...
Jönnek szembe.
Játékosaik lehetnek kint. Tehát játékosaik lehetnek kint.
Fradinak is van játékosok kint.
Egy.
Na, úgyhogy ezt na, lesz akkor a főtáblán csapatunk? Mit gondoltuk? Azt mondtad, Pista, hogy egynek örülnél.
Hát egynek örülnél. Nem egyszerű.
De egy lesz.
Most nyugodtan célozhatnám a koromra, de én azért emlékszem, hogy azért ezek a kupaszerdák, ezek ünnepnapok voltak.
Konferencialigában lesz szerintem csapatunk. Ezt én azt mondom, az szerintem biztos.
Egy biztos. Nem tudom, hogy melyik zöld-fehér lesz.
Igen, ez jó, mert
az zöld-fehér.
És én szintén vesztő vagyok, tehát a Debreceni
én egy piros fejében reménykedem, de már nem tettem a mai nemzeti sportkörre beszéljük meg, mert lejárt az időn. Köszönöm Csisztus Zsuzsának, Spiller Istvánnak és Gábornak, hogy itt voltatok.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Európa és Afrika csatája tovább robog. A kora esti programban a technikás és mindig győzelemre éhes portugál válogatott lép pályára, az ellenfél pedig a fizikailag rendkívül erős Kongói Demokratikus Köztársaság együttese lesz. Kezdés 19 órától. A késő esti sávban igazi európai gigászok csapnak össze a csoportkörben. A VB aranyra áhítozó, sztárokkal teletűzdelt Anglia mérkőzik meg a mindig veszélyes, taktikus és elszánt Horvátországgal. A két csapat legutóbbi nagy világversenyeken vívott csatái után garantált a feszültség és a dráma. Anglia, Horvátország, labdarúgó világbajnoki csoportmérkőzés 22 órától élőben a Nemzeti Sportrádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2026. június 17-én 3 perc múlva lesz 5 óra és labdarúgó világbajnoksággal folytatjuk a hazafutást. Említettük már itt a korábbiak során, hogy a mai nap során mármint a 7. napot a Portugália-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés nyitja, de hát 6 napon már túl vagyunk. A 6. nap eseményeit Szabó Bence foglalja össze önöknek.
Győzelemmel mutatkozott be az előző két VB döntőse, Mbappé, Haaland és Messi is betalált. Ez történt este a labdarúgó világbajnokságon. Kedden este magyar idő szerint 21 órától csapott össze a francia és a szenegáli válogatott. A további részletek a mérkőzés kommentátorától, Edvi Lászlótól.
Megnyerte Franciaország a mérkőzést a 6. nap első mérkőzésén, tehát Franciaország, Szenegál 3-1. Hát az első félidő meglehetősen unalmasra sikerült ezen a találkozón, mondhatjuk úgy is, hogy nehezen vették fel az üzemi hőmérsékletet a csapatok. A franciák kimondottan csalták a játékot az első játékrészben. Igazából szenegáli helyzetet láthattunk, talán kettőt, Jackson, illetve Sarr volt az, aki próbálkozhatott. Aztán a második játék részben fölpörögtek az események. Előbb Olizé, aztán Mbappé próbálkozott, és a szenegáli kapusnak Mendynek kétszer is hárítania kellett. Aztán az 58. percben Mbappé gyanús körülmények között buktatta Sadio Mané. A játékvezető és a videóbíró sokáig vizsgált az esetet, végül nem adott 11-est a francia csapat javára, ettől aztán felpaprikázódott a francia válogatott, és a 66. percben megszerezte a vezetést. Olizé nagyszerű passzát követően Mbappé elmozgott a védőjétől, és jobbról a hosszú sarokba lőtt, ezzel vezetett Franciaország a 66. percben 1-0-ra. Egy perccel később a szenegáli Jackson lesről talált be, vagyis maradt az 1-0-ás vezetés a franciáknak, majd a cselekén beállt Barcola egy perccel azt követően, hogy pályára lépett, a 82. percben lyukra futott, és fantasztikus szép mozdulattal átemelt a labdát Mendy fölött. Ekkor már 2-0-ra vezetett Franciaország, és úgy tűnt, hogy eldől a találkozó. Azonban egy őrületes hajrát láthattunk, a pontok eloszlását nem befolyásolt ez a hajrá, de jó volt látni, ugyanis a 90 plusz 5. percben a kicsikét leeresztő és már a győzelmi mámorban talán eltűnő franciákkal szemben Bailly a cselekén beáll 18 éves PSG játékos jobbról a rövidre lőtt, és ezzel szépít a Szenegál csapata, és amikor úgy gondolták az afrikaiak, hogy akár pontot is szerezhetnek, hát nagyjából ezt egy olyan 15 másodpercig gondolhatták, ugyanis a középkezdés követően ismételten érkezett Mbappé, és 3-1-re alakított az állást egy 28-29 méteres lövésről, így aztán Franciaország 3-1-re győzte le Szenegált.
A meccsen két gólt szerző Klassz és Kylian Mbappé így értékelt a mérkőzés után.
Még nem pörögtünk fel 100%-osan a világbajnokságra, de a lényeg, hogy sikerült behúznunk a nyitó meccset. Nem kényelmesedhetünk el, hiszen láttunk már olyan csapatot, amely győzelemmel kezdett, aztán mégis megégett. Senki sincs biztonságban a világbajnokságon. Jöhetnek még meglepetések, de ez a 3 pont jó alap a folytatásra.
A szenegáliak oldaláról, a csapatkapitány Kalidou Koulibaly nyilatkozott.
Az első félidőben jól játszottunk, többször is bekerültünk a francia védelem mögé, befejezni viszont nem tudtuk a helyzeteinket. A második félidőben sajnos már teljesen más volt a meccsképe, érezhető volt a különbség. Nem igazán tudtuk felvenni az ellenfél tempóját, és túl későn érkezett a szépítő gólunk. Talán ha hamarabb betalálunk, több esélyünk lett volna, hogy visszajöjjünk a mérkőzésbe.
A francia válogatott szövetségkapitánya Didier Deschamps a két gólt szerző Kylian Mbappéről beszélt a sajtótájékoztatón. Kylian rendkívüli játékos, mindig is ezt mondtam, még akkor is, ha nem játszik kiemelkedően egy mérkőzésen. Egyetlen mozdulatával képes eldönteni egy meccset a csapata javára. Persze megértem, ha valaki azt mondja, igen, de nem védekezik eleget. Nem is azért van a pályán, hogy védekezzen. Kevesebbet védekezik, mint a többiek? Egy kicsivel igen, de nálunk megteszi azt, amit kell. És azon túl, amit ma nyújtott, gondoljunk csak bele, megdöntötte Olivier Giroud rekordját úgy, hogy még 28 éves sincs. És már az első naptól kezdve, amióta megérkezett, ahogy korábban is mondtam, akár a pályán, akár azon kívül rengeteget tesz a csapatért. Kívülről talán sokak önzőnek látják, de a valóság más. Szóval örülök neki, nagyon boldog vagyok a teljesítménye miatt. Most pedig következzen a szenegáli válogatott szövetségkapitánya, Pape Thiaw. Természetesen van bennünk csalódottság, mert ahogy alakult a mérkőzés, úgy érzem, ha hatékonyabban használtuk volna ki a helyzeteinket, egy vagy akár két gólos előnnyel is mehettünk volna a szünetre. De ez a futball. Franciaország könyörtelenül kihasználta a lehetőségeit. A második félidőben, ahogy telt az idő, hibákat követtünk el. Szinte minden francia helyzetet könnyen elveszített labdák előztek meg. Egy ilyen technikailag rendkívül sokoldalú csapat ellen ezt nem engedhettük volna meg magunknak. Gratulálunk el Franciaországnak, mi pedig készülünk a következő mérkőzésre. Az I csoport következő meccsén a VB-re 28 év után kijutó Norvégia játszott a tornára 40 év után visszatérő Irakkal. A norvégok az összecsapás esélyeséhez méltóan kezdtek, és a 29. percben Haaland révén megszerezték a vezetést. Irak Hussein góljával egyenlített ugyan 10 perc múlva, de az első játékrész végén jött az újabb norvég gól egy óriási védelmi hiba után, ismételten Haaland volt eredményes. A második félidőben még két norvég gól esett, az első egy fejes után Østegård részéről, majd a találkozó legvégén Huijsenért szerencsétlenül a labdába, így gólja mellé egy öngolt is jegyzett. Norvégia 4-1-re nyert Irak ellen. A találkozóról megosztotta véleményét Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió szakértője.
Először is láttam egy rendkívül bátran futballozó iraki csapatot, ami a világbajnokság mostani trendje alapján nem a szokásos saját védőharmadba visszahúzódó stílust követte, hanem nagyon bátran, olykor felvállalva az ellenpét érfelén való letámadást is futballozott. Ez tényleg örömteli volt, hiszen a világbajnokságon eddig nem ez volt a jellemző. Ugyanakkor a norvégok pedig a szokásos, inkább fizikális futballra épülő játékukat hozták. Ugyanakkor azért azt kell, hogy mondjam, hogy nem úgy, mint a cseh válogatott, hogy gyakorlatilag a saját térfelükről direktbe futballoztak, de azért a 4-4-2-es játékrendszerükből adódóan egy holland szorlott égpáros azért fizikálisan jóval erősebb testalkatú és magasabb játékosok, mint az iraki védők. Ezáltal a norvég labdarúgás inkább, illetve a norvég csapat inkább a széleken való bontások utáni beadásokból tudott érvényesülni. Hát ebből szerezte Haaland az első gólját is, ami egy, azt kell, hogy mondjam, hogy tipikusan hollandos gól volt. Ami pozitívum taktikailag ebben a gólban, hogy Wolf, a bal hátvéd, élesen, laposan lőtte be a labdát az iraki kapus és a védők közé. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy tanítani kellene ezt, hiszen erre nagyon-nagyon nehéz odaérni, hiszen a védők mögé kerül a labda, viszont olyan élesen van belőle, hogy a kapus nem tud neki jönni, és erre érkezett Haaland. Ezek után egyenlített Irak, tehát az első félidőben a norvég válogatott nem volt igazán a védekezésnek a magas iskoláján, hiszen meglepő módon több esetben is, főleg fejjel meg tudták verni a norvég védőket, amire megmondom őszintén, én nem számoltam, és hát Ayman Hussein gólja is egy beadás utáni fejesből történt, ami számomra, mondom, meglepetés. A második félidőben viszont stabilizálódott a norvég védekezés, ami az első félidőben nagyon nem működött, és igazából egy, hát azt kell, hogy mondjam, hogy végig is egy sima norvég győzelem alakult ki, és sima is megérdemelt norvég győzelem. Azt kell, hogy mondjam, hogy összességében az iraki válogatott a második félidőben érezni lehetett, hogy percről percre jobban elfárad a norvégok. Egyértelmű labdabirtok másik fölényre is tettek szert, és hát ez a mérkőzés elsősorban Haalandról szólt. Azt meg kell, hogy említsem, hogy még az első félidőben vezetés szerzett Haaland egy nagyon érdekes gólból, ami egy gyakorlatilag egy labdakihozatal alakult ki az iraki védőharmadban, és az iraki szélső védő röviden adta haza a kapusának a labdát. A kapus meg ahelyett, hogy közelebb ment volna a labdához, hogy leszűkítse a labda útját, inkább elkezdett hátrálni, de hát gyakorlatilag nem ment el a labda hozzá, és Holland erre lecsapott. Érezni lehetett az iraki védőkön, hogy meglepődtek azon, hogy milyen lendülettel és milyen dinamikával támadott le Holland. Hát a jutalma egy gól volt, de mondom, a második fél időben egyértelműsítette az európai csapat a fölényét, és ilyen arányban is megérdemelten győzött.
A két gólt szerző Erling Holland így nyilatkozott. Jó a kapcsolatom Solbakkennel. Szerintem ezt mindenki láthatta azóta, hogy átvette a válogatottat. Az évek során egyre jobb kapcsolat alakult ki köztünk, ez a legfontosabb. Ami a góllövést illeti, az élmezőnyben vagyok, de nem én szereztem a legtöbb gólt ebben a szezonban. Azt hiszem, hogy Harry Kane, illetve Kylian Mbappé több gólt lőtt nálam. Persze, igyekszem én a legeredményesebb lenni. Szerintem ma is ugyanazt az energiát láthatták tőlem. Amikor visszagondolok a teljesítményemre, úgy érzem, ugyanúgy játszottam, mint korábban. A lényeg, hogy folytassam a munkát, és ne gondolkodjak túl sokat ezen. Ebben a helyzetben ez nem könnyű, de a következő feladatra kell koncentrálni. Természetesen örülni kell a sikernek, ugyanakkor meg kell őrizni a nyugalmat. Az iraki szövetségi kapitány Graham Arnold így látta a meccset. Irak 40 éve szerepelt világbajnokságon, de most itt vagyunk és megszereztük az első gólt. Ezért is rendkívül büszke voltam az első 65-70 percre. Úgy éreztem, nagyon jól játszottunk, nagy nyomást helyeztünk Norvégiára, pedig ők egy nagyon erős csapat. Nagyon büszke vagyok a játékosokra és arra az erőfeszítésre, amit a pályán tettek. Ugyanakkor elkövettünk néhány hibát, és ilyen szintű játékosok ellen ezeket a hibákat megbüntetik. Tanulnunk kell ezekből. Nehéz csoportba kerültünk, de a mai mérkőzésből minden pozitívumot ki kell emelnünk, és fel kell építenünk magunkat a következő találkozóra.
E
mérkőzés után bemutatkozott a torna címvédője az argentin válogatott Algéria legjobbjai ellen. Argentina 3-0-ra nyert Messi mester hármasával. Erről a találkozóról Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió szakértője beszélt.
Már az 5. perc környékén feltűnő volt, hogy Messi milyen dinamikával és milyen sebességgel rendelkezik még mindig, elképesztő számomra. Akkor még nem is gondoltam volna, hogy ez igazi Messi showt hoz ez a találkozó. Nekem mondom, az volt feltűnő, hogy rendkívül sebességgel rendelkezik még mindig. Ugye úgy indult a találkozó, hogy egy lesgolt szerzett Lionel Messi, ami egy védőközi bepasszott labdára lecsapott. Később kiderült, hogy pár centis lesen, és nagyon nagy magabiztossággal két lövőcsellet elküldve Zidane kapust nagyon magabiztosan lőtte be a hálóba a labdát. Ezt nem adták meg. Tényleg elképesztő, hogy mennyire csodálatosan labdabiztos az egész argentin válogatott. Tehát láttunk egy olyan algériai csapatot, amelyik nagyon-nagyon szimpatikusan felvállalta a futballt, megmondom őszintén, inkább egyéni villanásokkal tudták észrevétetni magukat, tehát a támadójátékuk nem volt különösebben acélos, de azt érezni lehet, hogy azért az algériai válogatott nem rossz futballistákból áll, nagyon sokszor egy-egy elleni játékkal tudtak létszámfölényt kialakítani, de az argentin csapat védekezése csapatszinten, hangsúlyozom, csapatszinten is, és azt kell mondjam, hogy koncentrációban is tényleg top szintet képviselt, és annak ellenére, hogy 3-0-ra nyertek, és Messi szerezte a 3-0-t, de azt ki kell, hogy emeljem, hogy azért az argentin válogatott minden csapat részben és a futball minden elemében kiemelkedőt nyújtott. Talán a németeket is ide veszem, de azért Curaçao szempontjából nem biztos, hogy mérvadó a német válogatott győzelme. Viszont Argentína talán az egész világbajnokságon eddig a legmeggyőzőbb teljesítmény nyújtotta.
A 3 gólt szerző és ezzel VB történelmet író Lionel Messi így értékelt a mérkőzés után.
Ahogy mondtam, minden, amit most megélek, egyszerűen fantasztikus. Szerencsés vagyok, hogy valóra válthattam minden álmomat, sőt, még annál is többet, mint amit valaha remélni mertem, egyénileg és csapatszinten egyaránt. Élvezem ezt az időszakot, de nagyon. Csodálatos csapat vesz körül, jól érzem magam, és szerencsés vagyok, hogy a pályán is azt csinálhatom, amit mindig is szerettem. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, mert tisztában voltunk vele, hogy nagyon jó játékosaik vannak, dinamikusak, intenzívek, és ha hagyjuk őket játszani, képesek helyzeteket kialakítani ellenünk. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy hogy végül is jól védekeztünk, amikor nem nálunk volt a labda. Szerencsések voltunk, hogy megszereztük a vezetést, és ezután kézbe tudtuk tartani a mérkőzést, még ha nem is teljesen a megszokott módon, vagyis labdabirtoklással. Az első fél időben ugyanis egy kicsit küszködtünk, a második fél időre azonban megváltozott a játék képe, ami teljesen természetes. Egy nagy torna első mérkőzései, különösen a világbajnokságon, mindig nehezek. A legutóbbi világbajnokság tapasztalataiból is tudjuk ezt, és most is azt látjuk, hogy senki semmit nem ad ingyen. Ez egy rendkívül kiegyensúlyozott és versenyképes világbajnokság. Most éppen Rafael Nadalról szóló sorozatot nézzük, és nagyon tudok azonosulni vele. Úgy érzem, ebben hasonlítunk egymásra. Én is mindig a maximumot akarom nyújtani. Mindig a lehető legjobb állapotban akarok lenni, mert így élvezem igazán azt, amit csinálok. Ami a rekordot illeti, nyilvánvalóan megtiszteltetés ott lenni, Klose és a többiek mellett, akik előtte jöttek. Ronaldo is ott van, de nem hiszem, hogy ez bármit is jelent. Mbappé 2 gólt szerzett, és ő is ott van a dobogon. Végső soron ez csak egy statisztika. Bár büszke vagyok arra, hogy mindegyikkel versenyezhetek.
Reggel 6 órától rendezték az Ausztria-Jordánia találkozót. Erdei Márk tudósít.
Kinkeserves győzelemmel kezdenek a sógorok. Ausztria, Jordánia 3-1. Ne tévesszen meg senkit a végeredmény, az, hogy 2-2 nyert Ausztria, ez egy sokkal szorosabb mérkőzés volt. A 21. percben Schmidt góljával szerezte meg a vezetést Ausztria, az egy parádés bomba volt, 18 méterről középről szépen eltekerte a labdát a védők, valamint a kapus mellett is, és így vágódott be az ő labdája a bal felső sarokba. Ezzel az eredmény, illetve ezzel az állással fordultunk rá a második játék részbe, amelynek az 5. percében Ali Olván tudott betalálni, szintén egy kiváló tekeréssel. Ő volt az, aki végigcipelte a labdát az ország térfélen, majd belépett a 16-oson belülre bal oldalon, és végül még jobban befelé tolta egyszer a labdát, majd ő is kiválóan eltekerte a bal kapufa irányába, sőt nem csak az irányába, hanem arról bepattant a labda az osztrák kapuba. Ekkor tehát 1-1 volt, majd 17 perccel később, 67. percben nem adták meg Arnautovicsnak a gólját, hiszen Pos a gólt megelőzően kezezett, viszont 10 perc játék megállítás után, ugye ami a videózás, valamint az ivószünet eredményezte, jött megint egy osztrák szöglet, azt követően pedig elsőre úgy láttuk, hogy Arnautovicsnak megvan a szabályos gólja, de végül nem az ő fejéről, hanem a középső védő Al-Arab Buksiáról pattant be a labda a jordániai kapuba, ezzel az öngóllal tehát 2-1 volt Ausztriának, majd az utolsó, vagyis a schlusspoénra a 102. percig kellett várni, amikor egy büntetőt kaptak az osztrákok, amely labda ugye megpattant Obáit kezén egy beívelés, illetve egy befelé passzolt labda Arnautovics részéről, Obáit kezét érte, ezt követően pedig éppen Arnautovics volt az, aki szépen bebombázta a kapunak a jobb alsó sarkába a labdát, ezzel ugye végképp eldőlt minden, ráadásul a középkezés után le is fújta a játékvezető egyből a mérkőzést. Ezzel tehát a J-csoport második mérkőzésén Ausztria, Jordánia 3-1.
Megosztott a gondolatait a mérkőzésről Vukovics László, a Nemzeti Sportrádió szakértője.
Körülbelül ezt gondoltam, hogy 2 góllal nyernek az osztrákok, és az első 20 percben megerősítve is éreztem ezt, hogy Ausztria nagyon jól kezdte a mérkőzést, midrévén megszerezték a vezetést, teljesen minden úgy alakult, ahogy az osztrákok is várták meg szerintem a semleges nézők. Viszont a vezető gól után az osztrákok nagyon belekényelmesedtek az első fél időbe. Azt gondolták szerintem, hogy ha ilyen jól játszanak, akkor magától jönni fognak a dolgok maguktól, de erre nagyon jól ráérzett Jordánia, és van 2 nagyon jó futballistájuk, ugye Tamari és Al-Olván, aki révén többször veszélyhelyzetet teremtettek, Schlager még tudott védeni, a belső védőn a kipattanó labda hátáról nem lett gól a jordán lövés, tehát a jordánok már mutogatták azt, hogy van bennük potenciál, és Ali Olván lévén meg is szerezték az egyenlítést, igaz, hogy ez a második fél idő elején történt, mert én azt gondoltam, hogy a szünetben Ralf Rangnick rendezi tudja a sorokat az osztrákoknál, de nagyon jöttek ki a jordánok, és a második fél idő első 15 percében komoly nyomást gyakoroltak az osztrák védelemre, és Ali Olván révén gyönyörű góllal egyenlítettek is. A félpályánál volt egy osztrák labdavesztés, hozta befelé tükörszélsőként Ali Olván is elrúgta a hosszú sarokba. Ezzel Jordánia, mivel megszerezte a vezetést, teljesen mérkőzésbe került, és a mérkőzés ezen szakaszában, tehát a 60. percben ről beszélek, abszolút benne volt a mérkőzésben, hogy Jordánia meg is fordíthatja, és erre rá is éreztek, mentek előre, és akkor jött ez a vitatott gól, amit utána elvett a VAR, ugye egy szöglet után becsúsztatták a labdát, ugye Arnautovics elvette a VAR, vagyis hát kezezés volt és azért, de ez a gól után viszont az osztrákok nagyon följöttek, és megrúgták a szabályos gólt, ugye a szöglet után Arnautovics ment oda, Zabicer szöglete után, és Al-Arabról pattant a saját kapujába a labda. Ez nagyon megváltoztatta a mérkőzést, innentől kezdve Jordán Szlovánia természetesen szeretett volna egyenlíteni, de az osztrákok újra rábra kaptak, bátrabban meg tudták tartani a labdát, és innentől kezdve már nem tudott igazi helyzetet kialakítani Jordánia. Tehát azt gondolom, hogy a második félidő elején jogosan egyenlítettek, akkor benne volt, hogy meg is fordíthatják a mérkőzést, de a teljes egészét nézem a mérkőzésnek, és a 99. percben még Arnautovic beadásába kézzel belekapott a Jordánia védő, egy 11-es, Arnautovic ezt gólra váltotta, tehát megrúgta az érvényes gólját is. 3-1, a meccs egészét tekintve Jordániának benne volt akár a pontszerzés is a mérkőzésbe, de ha mindent mérlegre teszünk, akkor az osztrákok azért megérdemelten nyertek.
A VB ma este az első kör utolsó 4 mérkőzésével folytatódik. Az első ma esti mérkőzést 19 órától rendezik, ahol Portugália a Kongói Demokratikus Köztársasággal mérkőzik majd meg.
A világbajnokság 6. napját Szabó Bence foglalta össze, most pedig 2 perc múlva jön a Nemzeti Sport Krónika itt, a Nemzeti Sport Rádióban.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
Messi mesterhármasával magabiztos győzelemmel kezdte a címvédő a labdarúgó világbajnokságot. A világ egyik legjobb centerével erősít a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Takács Kisvirág válogatott kosárlabdázó Valenciába igazolt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Somogyi Zsófia.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Labdarúgással kezdünk, hiszen zajlik a labdarúgó világbajnokság. A címvédő Argentína Lionel Messi mesterhármasával 3-0-ás Algéria elleni győzelemmel kezdte a csoportkört. A 38 éves, 8-szoros aranylabdás világklasszis először lőtt 3 gólt világbajnoki mérkőzésen, 16. találatával pedig beérte a VB-k történetének legeredményesebb játékosát, a német Miroslav Klózét. A Kansas City-ben rendezett mérkőzés hőse Lionel Messi értékel.
Frissnek érzem magam így a hatodik világbajnokságomon is, de az igazán fontos az, hogy győzelemmel kezdtünk, pedig nehéz dolgunk volt egy kemény ellenféllel szemben, és sosem könnyű a torna eleje. Viszont sokat számított, hogy már az első fél időben betaláltunk, nagyon egyben van a csapatunk, pozitívak vagyunk a folytatást illetően is. A szurkolóinknak pedig köszönjük a támogatást, itt a stadionban is elképesztőek voltak, de tudjuk, hogy otthonról is sokan drukkolnak nekünk.
A J csoport másik mérkőzésén Ausztria, Jordánia 3-1. Az I csoportban Kylian Mbappé duplázott, Franciaország pedig 3-1-re legyőzte Szenegált. A Real Madrid klasszise így már 14. világbajnoki góljánál jár. Mbappé a győzelem ellenére nem volt teljesen elégedett a mérkőzés után.
Még nem pörögtünk fel 100%-osan a világbajnokságra, de a lényeg, hogy sikerült behúznunk a nyitó meccset. Nem kényelmesedhetünk el, hiszen láttunk már olyan csapatot, amely győzelemmel kezdett, aztán mégis megégett. Senki sincs biztonságban a világbajnokságon. Jöhetnek még meglepetések, de ez a három pont jó alap a folytatásra.
A norvégok pedig Erling Haaland duplájának is köszönhetően 4-1-re nyertek Irak ellen. A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Portugália a Kongói Demokratikus Köztársasággal, míg 22 órától Anglia Horvátországgal csap össze. Holnap éjjel 1 órakor kezdődik a Gána-Panama találkozó, hajnali 4 órától pedig Üzbegisztán-Kolumbia mérkőzést rendeznek majd. Most pedig akkor foglalkozunk az Anglia-Horvát mérkőzéssel, hiszen Luka Modric, a horvátok 40 éves aranylabdás középpályása így várja a ma esti összecsapást.
Számomra a legfontosabb, hogy mindent beleadjak, még most utoljára, és élvezek minden meccset, minden edzést, ami ezzel a csapattal adatik. Sok fiatal játékos van a keretben, akik között én is kicsit megfiatalodom. Jó pár összecsapásunk volt már Angliával, és mindig szoros meccseket játszottunk, ezúttal sem számítok másra. De kiváló csapatunk van, hiszem, hogy jó eredményt érünk el.
A Paksa görög Panathinaikos csapatával találkozik a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének második fordulójában. A sorozat másik magyar együttese a Debrecen, a máltai Marsaslok és az örmény Pjunik elsőfordulós párharcának továbbjutójával csap majd össze. Az is kiderült a mai néoni sorsoláson, hogy a kupagyőztes Ferencváros továbbjutás esetén majd a holland Twente együttesével találkozik, amennyiben ugye megnyeri a szerb Vojvodina elleni mérkőzését, és az Eto pedig majd az izraeli Hapoel Berseva csapatával találkozik, hogyha az első kört megnyeri az izlandi Reykjavikkal szemben. Dani Röll lett az osztrák labdarúgó bajnokságban szereplős, a magyar válogatott Regics Damirt is foglalkoztató Red Bull Salzburg vezetőedzője. A 37 éves német szakember a május közepén menesztett Daniel Beichlert követi a kispadon. A szerződése 2029 nyaráig szól. A folytatásban egy kézilabda. Mégsem Klivinger Bálint lesz a Ferencváros vezetőedzője. Klivinger Bálint, ugyanis a Sziget Szent Miklósnak a csapatának lett a vezetőedzője, és ez ellentétes azzal az állítással, amely egy januári bejelentés alapján a Ferencváros közölt, hogy ott végzi majd a vezetőedzői munkáját, ugyanis a fővárosi zöld-fehérek ezt januárban bejelentették, hogy a Pásztor István helyét majd Klivinger veszi át, ehhez képest viszont a Sziget-Szent Miklós csapata a hírt ma közölte honlapján. A Ferencváros egyelőre nem kommunikálta a fejleményeket. A Salamancából a Valencia csapatához igazolt Takács Kisvirág, a magyar női kosárlabda válogatott centere és csapatkapitánya. A 28 éves játékos januárban szerződött Salamancába. Komoly erősítés jelentett be a Ferencváros férfi vízilabda csapata a mai sajtótájékoztatón. Az FTC leigazolta a görög válogatott centerét, Konstantinos Kakariszt. A görög válogatott klasszise az olimpiákoztól érkezik, a legutóbbi idényben magyar kupát, magyar bajnokságot és BL bronzérmet nyerő együtteshez. A Ferencváros vízilabda szakosztálya ma tartott át sajtótájékoztatót, Nyéki Balást, a férfi vízilabda csapat vezetőedzőjét Bera Emese kérdezte.
Voltál bent nálunk nemrég a Nemzeti Sportrádióban, ott a szezont hosszan értékelted, a jövőről kevesebbet beszéltél éppen a mai sajtótájékoztató miatt. Ezek tudatában, hogy tudjuk, hogy hogy áll össze a csapat, mik lehetnek a célkitűzések, és ebben akár segítség is, ez nagyon rossz szó, majd kijavítasz, lehet, vagy motiváció lehet az elveszített BL cím?
Hát azért beszéltem kevesebbet a jövőről, ugye egyrészt, mert mindig megvárjuk a sajtótájékoztatót, a másik rész pedig az azért, mert nagyon egyszerű, vissza akarunk térni Európa trónjára, és ahhoz nyilván, ahogy mondtam, ezt a fajta ürességet, amit én érzek, tudom, hogy a játékosaimban is körülbelül hasonló érzések kavarognak, azt tényleg éjségé alakítsuk, és visszatérjünk arra a szintre, ahol előtte voltunk. Nem mondom, hogy letértünk volna az útról, vagy valami nem működött, de nem értük el a célunkat, úgyhogy bajnokok ligáját akarunk nyerni, és erre szükségünk van Konstantin Kakarisra is, mert olyan pozíciós játékot tud majd hozni a Ferencvárosnak, ami még nem volt a klub történetében.
Zajlik a vívó Európa-bajnokság Franciaországban, és a négy magyar induló közül három is bejutott a legjobb 16 közé a férfi kard egyéni versenyében, három magyar versenyző, sőt, Szatmári András már georgiai ellenfejét legyőzve a legjobb 8 között, rajta kívül még a negyeddöntőbe jutásért harcol háromszoros olimpiai bajnokunk Szilágyi Áron, valamint Rab Krisztián is, és a férfi kardozók mellett ma a női tőrőzők is pásra léptek, illetve lépnek, és ott is négy magyar indult, köztük pedig a fiatal 19 éves Pap Jászmin bravúros szerepléssel ott van a 8 között, ő először szerepel felnőtt világversenyen, és szintén ott van a 8 között a tavalyi Európa-bajnokságon bronzérmes Pásztor Flóra. Tóth Dávid szövetségi kapitánya a múlt heti Európa-bajnokság tapasztalatait feldolgozva július végén pótválogatót ír ki női K2 500 méteren, és a női kajak négyest is szeretné megerősíteni az augusztusi poznányi világbajnokságig. Kékesi Márton kétszeres olimpikon alpesi síző lezárta a válogatott beli pályafutását. Klubja a DVTK honlapjának mai beszámolója szerint a 30 éves sportoló több mint 425 nemzetközi FIS verseny, két olimpia, egy ifjúsági olimpia, egy EJOF, 12 korosztályos és felnőtt világbajnokság és 23 magyar bajnoki cím után hozta meg döntését, amely először egy évvel ezelőtt fogalmazódott meg benne. Mint mondta, egyrészt a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen már nincs több passziválási lehetősége a PhD képzésben, amelynek éppen a célegyenesében jár, ezért erre most több minőségi időt szeretne fordítani. Másrészt pedig úgy érzi, gondolnia kell családjára és az élet más területeire is. András Csaba 3-2-re kikapott a kínai Yuan Li Centtől a selejtező második fordulójában az asztali teniszezők VTT sorozatának kontender besorolású jubjánai viadalán. A nigériai születésű magyar Enahoro Asein összetettben a negyedik helyen végzett a 83 kg-os súlycsoportban a Litvániában rendezett erőemelő világbajnokságon, felhúzásban pedig ismét a világ legjobbjának bizonyult. A Magyar Szövetség szerdai tájékoztatása szerint a sportoló guggolásban 300 kg-os országos csúccsal zárt, majd fekvenyomásban ugyan technikai hiba miatt értékes kilogrammok maradtak a platformon, de a verseny végére így is 835,5 kg-os összetett eredményt ért el, amely új országos rekord és egyéni csúcs is lett. Felhúzásban a világjátékok ezüstérmes Enahoro második kísérletére 383 kg-mal teljesített, amellyel megdöntötte saját világrekordját. Ez volt pályafutása 5. világcsúcs javítása ebben a fogásnemben. Kedves hallgatóink, adásunk végéhez érkeztünk, ahogyan az adásunkban meghallhatták, tehát a címvédő Argentína 3-0-ra nyert Algériával szemben, Ausztria Jordániát 3-1-re győzte le, Kylian Mbappé duplázott, Franciaország pedig 3-1-re ezzel legyőzte Szenegált, valamint a norvégok Erling Haaland duplájának is köszönhetően 4-1-re nyertek Irak ellen. Ezek a legfrissebb eredmények a labdarúgó világbajnokságban. Este pedig majd 7 órától Portugália a Kongói Demokratikus Köztársasággal, míg 22 órától Anglia Horvátországgal majd csap össze. Tehát ez a két mérkőzés vár ránk a labdarúgó VB-n. Én ezzel megköszönöm a figyelmüket. További kellemes rádiózást kívánok, a viszonthallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road.
pass away, but I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Well,
don't you come back no more.
What you said?
Don't you come back no more.
I didn't understand
it.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2026. június 17-én 2,5 perc elmúlt 17:30, és vízilabdával folytatjuk a hazafutást. A délelőtt során sajtótájékoztatót tartott a Ferencváros vízilabda szakosztálya, ezen a sajtótájékoztatón rádiunkat Bera Emese képviselte, az ő összefoglalóját hallhatják.
Kuruc Gurisatti Gréta a női csapat csapatkapitánya, és annyira benne van a fejemben, de szerintem sokak fejében az a nyilatkozat, amit tettél a BL döntő után, hogy neked a megtett út a fontos, és nem is az volt a legfontosabb, hogy arany vagy ezüst érem a végén. Ez még most is így van pár nappal a történtek után?
Abszolút. Tényleg én azt ott ugye, ahogy mondtam, hogy én nem cserélném el semmire ezt a csapatot. Szerintem a sportban nagyon kevésszer van annál nagyobb érték, mint hogyha tényleg minden napodat úgy töltöd, hogy jó kedvel mész be, hogy jó azokkal együtt lenni, akikkel vagy, és hogy együtt tudunk elérni egyébként. Szerintem a BL döntőt, hogy elértük, az egy nagyon nagy siker volt, és megértettem a többieknek a szomorúságát is, mert amikor ennyire közel vagy ahhoz, hogy mindent megnyerj, akkor nyilván utána az emberben van egy hiányérzet, és bennem amúgy tényleg nem volt, vagy nincs is azóta sem, mert egyszerűen tényleg az a 4 év, amióta itt vagyok a Fradiban, minden évben egyel több valamit tudtunk elérni. Kezdődött egy magyar kupa győzelemmel, utána volt egy magyar bajnoki győzelmünk, már idén mind a kettő meg volt, és pluszban még volt egy BL érmünk, tehát minden egyes szezonban egyel többet és többet értünk el, és ez nekem sokkal többet ér, vagy többet ad, hogy tudom, hogy mekkora munka volt nekem is benne, mekkora munkája volt a csapatnak, az edzőknek ebben, mint amikor odaigazolsz, úgymond egy sztárcsapathoz, és hogy gyakorlatilag tényleg a saját kis pici kis dolgaidat, ha megteszed, akkor minden rendben van. Nyilván ennek is van egy jó értéke. A sportban nyilván azért a kupák és az aranyérmek az sokszor az elvárt, viszont szerintem itt ez a folyamat, ez nagyon szívetmelengető.
De hogyha már beletett munkáról beszélsz, ez elsősorban szakmai munka, vagy bármi más, ami a háttérben van?
Ez igazából így összességében, tehát gyakorlatilag az, hogy amióta a Matasz Márk, ugye az edzőnk, ez volt a második szezonja, szerintem egyszerűen teljesen más a játékképe, taktikailag szerintem nagyon jól felkészültek vagyunk, fizikálisan ez látszódott az Olympiakos ellen is, hogy folyamatosan vittük a lefordulásokat, ugye a harmadik negyedben 6 gólt is lőttünk, ami azért nagyon ritka, tehát hogy a fizikumunk is rendben van, itt a kondi edző munkája, az úszó edző munkája, ugye a taktikai részről ugye a szűkebb stáb munkája, és ugye azért a mentális része is benne van, illetve ez a csapat kohézió is, úgyhogy én szeretem érezni azt, hogy ebben nekem is volt nagy feladatom, hogy egy ilyen jó játékosokból álló csapattá tudjunk így összekovácsolni, de nyilván ehhez a lányoknak is kell a habitus, hogy ez a mindennek az összessége tud szerintem úgy összeállni, hogy azért a BL döntő azt szerintem nem lehet egy kudarc.
De hogyha előre nézünk, akkor egy sportolónak mindig gondolom az a célja, hogy még sikeresebb legyen a következő szezon, viszont ennek a szezonnak az eredményeit felülmúlni csak egyféleképpen lehet egy bajnokok ligája győzelemmel. Ez lehet a cél? Egyáltalán megfogalmaztok ilyen konkrét célokat, amikor nekivágtok egy új idejnek?
Hát szokott lenni mindig egy-egy ilyen beszélgetés, ilyen csapatszintű, ahol csak a lányok vannak, és én mindig azt szoktam mondani, egy könyvből ez egy idézet, hogy ez egy show der party, ez egy nagyon kedves kis versikének az egyik idézete, és így igazából arról szól az egész, hogy a család, amikor együtt ül, akkor együtt vacsorázik, akkor lökheti mindenki a sódert, és senki nem szól rá a másikra, hogy fejezze be, vagy hagyja abba, vagy hogy tök mindegy, vagy hogy, hanem ott tényleg mindenki kimondhatja az, amit a szívét nyomja. És én szoktam ilyen beszélgetéseket tartani, és ott szoktuk, vagy ott került többször szóba, hogy igen, mi meg fogjuk nyerni a bajnokságot, meg fogjuk nyerni a Magyar Kupát, és hogy ezt nem azért mondjuk, mi már nagyképűek vagyunk, hanem azért mondjuk ki már, hogy ez a lehetőség, ez bennünk van, és hogy ettől nem szabad megijedni. És a Bajnokok Ligájával kapcsolatban szerintem senki nem gondolta volna, hogy a döntőbe is talán ekkora, én azt éreztem egyébként, hogy fölénybe tudunk játszani, tehát fizikálisan én azt éreztem, hogy az olimpiákhoz teljesen felőrültük, viszont az a pici valamiért hiányzott, és én ebbe is szoktam hinni, hogy valamiért lehet, hogy az Olympiakos, ugye ő az elmúlt években is többször ott volt már a Bajnokok Ligája döntőibe, lehet, hogy ők most valamiért azt jobban megérdemelték, úgyhogy emiatt én nem tudok tényleg csalódottságot érezni, de biztos vagyok benne, hogy jövőre is lesz ilyen sóderpart is, megbeszélésünk, és ott is, ott azt gondolom, hogy ott már jobban meg tudjuk mondjuk a Bajnokok Ligájával kapcsolatos elvárásainkat fogalmazni, és itt nem mindig az, hogy most az aranyérem, hanem hogy ki mit vár el saját magától játékilag, a másiktól, és egyébként azokban szerintem nem volt hiány.
Senki nem gondolta volna, így fogalmaztál, senki nem gondolta volna?
Azt nem gondolta volna szerintem senki, hogy az Olympiakos ellen ennyire dominálva tudunk majd játszani. Az, hogy ott lehetünk a döntőbe, vagy hogy megnyerhetjük, nyilván azért mi így egymás között ezt azért így többször elmondtuk, de amikor ott van az ember, és így átérzi azt, hogy jó, oké, ez most, amiről így több hónapja így beszélünk, teszünk, hát ez most így ott van kézzel foghatóan, az teljesen más élmény. És ugye a csapatnak a nagy részének ez volt az első döntő élménye, nekem is eddig csak egy volt, és akkor egy új törés miatt nem játszhattam, szóval igazából nekem is ez volt az első döntős élményem. Úgyhogy szerintem ezekkel a tapasztalatokkal jövőre biztos, hogy többek leszünk, de én tényleg én azt éreztem, hogy a San Andreu meccs ellen, vagy előtt igazából én azt éreztem, hogy ezt megnyerjük bármi áron, és ugye a mérkőzés az teljesen nem úgy alakult, ahogy nekünk kedvezett, szerintem minden egyes olyan szituációból, ahonnan negatívan lehetett kijönni, ott negatívan jöttünk ki az elvett góllal, a 2 méterek lefújásával, és a többi, és a többi, és egyszerűen mégis azt éreztem, hogy jó, megyünk, és akkor ez valahogy meg lesz. És egy 5 méteres párbajon múlt ez az egész, és valamiért utána, a meccs után tök azt gondoltam, hogy ez nem véletlen, hogy valahogy ez így alakult, pedig a meccs közben szerintem nem túl sokan fogadtak volna ránk, hogy ezt megnyerjük, és ilyen a sport, hogy szerintem csak tenni kell a dolgunkat, és ha valamit tényleg úgy szívből akarunk, akkor az össze fog jönni.
Fogásom, sokat és sokan beszélnek a BL 4-es döntő óta arról, hogy az elveszített elődöntő után mekkora munkátok volt abban, hogy megfelelő szintre jöjjetek vissza a második napra. Ez volt a szezonnak a legnagyobb feladata?
Szerintem maga az elődöntő volt a szezonnak a legnagyobb feladata. És ha így vesszük, akkor azt nem tudtuk meglépni, hiszen az az a meccs, amiért igazából az egész évben edzünk, és amiről az egész évünk szól. Hiszen ezt kimondtuk már az évelején is, és jövőre is ki fogjuk mondani, vagy ősszel, amikor elkezdjük a szezont, hogy az a cél, hogy Európa csúcsára érjünk. És tényleg ez minden napjainknak a része, nem csak hozzáállásban, hanem erről beszélünk is a csapaton belül. Lehet, hogy kicsit az elmúlt 2 évnek a sikerei és az, hogy 10 trófeát nyertünk, ez egy olyan ilyen maximalista hozzáállásra nevelt minket, amit nem tudtunk talán elbírni, és ami inkább nyomásként volt jelen, mint mondjuk egy felszabadult játékként, vagy olyan nagy magabiztosságként, ami mondjuk segített volna számunkra. Szerintem tanultunk ebből, és azt gondolom, hogy ez a bronzérem megszerzése, ez nagyon fontos volt, nem csak most ebben a pillanatban, hanem a jövőre nézve is, hiszen nem voltunk még ilyen szituációban, hogy egy vesztes döntő után egy újabb meccset kell nyernünk, és összeállni valahogy 48 óra alatt. Meg tudtuk lépni ezt a lépést, és ez egy jó visszacsatolás volt szerintem minden játékos számára, hogy vannak ilyen energiánk is, és erőnk is. Úgyhogy okosabban és rutinosabban tudjuk majd összelekezni az új szezont.
De hogyha már így fogalmazol, hogy az az elődöntő volt a legfontosabb lépés, és ezt nem tudtátok sikerrel teljesíteni, akkor ez azt jelenti, hogy te ezt az idényt nem nevezed sikeresnek?
Hát nem tudom teljesen sikeresnek nevezni egyáltalán. A két hazai trófea az úgy gondolom, hogy az alapelvárás számunkra, illetve a szurkolóink számára is. A BL az ha már döntőt játszottunk volna, akkor nyilván sokkal könnyebben tudtam volna azt mondani, hogy ez most siker.
Még egy vesztes döntő után is?
Még egy, szerintem igen, egy vesztes döntő után is. Azért azt szeretném látni a szépségét is benne. Itt elhangzott, hogy 7 Final Four-ból, és nem Final Four, mert előtte Final 8 is volt, de hogy 7 BL indulásból 6 érmet szereztünk, amiből 3 arany. Ha egy összességében nézzük kollektíven a képet, akkor ez nagyon szép. És azért is volt fontos egyébként, hogy bronzérmet nyerjünk, de van bennem egy hiányérzet, igen, egy kis üresség. Már csak azért is valószínű, mert úgy érzem, hogy volt bennünk még több, és az elődöntőben nem tudtunk igazán jól játszani, és ahogy beszéltem a csapatban másokkal, ők is így voltak ezzel, hogy úgy az a legrosszabb érzés talán, amikor egy vesztes meccs után még van a játékosban, és tudja, hogy tud jobban játszani. Ez idegesítőbb és fajobb tud lenni, mint maga a vereség is.
De akkor lehet, hogy a következő szezonnak ez az egyik legnagyobb feladata, hogy megtaláljátok, vagy nem tudom, lehet, hogy már megtaláltátok azt az okot, hogy miért nem jött ki belőletek az a játék?
Szerintem mi nem találtuk meg, és ez igazán majd így akkor tudunk ezzel foglalkozni, hogyha újra együtt fogunk, és már visszatértünk. De igen, tudnunk kell kezelni igen, ezt a helyzetet, amiben vagyunk. Most már ugye teljesen más a szituáció, mert most mi váltunk át üldözővé, és az üldözött szerepből most mi vagyunk azok, akik az aranyérmeket haza akarják hozni. Úgyhogy ez egy új feladat lesz, amihez majd alkalmazkodnunk kell.
Ugye kétszer nyertetek Bajnokok Ligáját ezt megelőzően, előtte azért sokáig voltatok, vagy többször voltatok ti is üldözők, azért az visszaidézhető az az érzés, és hogy mi az, ami ott sikerült, amikor ismét megnyertétek először a Bajnokok Ligáját?
Szerintem igen, szerintem visszaidézhető. Elő kell hozni, de szerintem ezzel nem lesz gond. Most még tényleg nehéz így a jövőbe beszélni, mert van még egy válogatott feladat előttünk, és annyira szűk az idő ilyenkor, hogy így gyorsan át kell váltani az agyat válogatott üzemmódba.
Az most mit jelent egyébként?
Hát azt, hogy így lehet, hogy leggyorsabban kipihenni, és időzőjelesen elfelejteni, vagy magad mögött hagyni a klub szezont, sikereket, kudarcokat, és átkapcsolni abba, hogy most esetlegesen az ellenfelekből csapattársak válnak, és egy országért küzdünk. Szóval abban majd vissza kell jönni, és újra egymásra hangolódni ősszel a nyár végén. Ugye a Fradis életre, vagy csapatra, és akkor foglalkozom majd ezekkel dolgokkal.
Nyilván mindig megtiszteltetés, és nagy öröm, hogy elmehetsz a válogatottba, de azért most lehet, hogy egy picit jobban esne a pihenés?
Most van 2 hét pihenünk egyébként, most már csak másfél. Igen, ez mindig kérdés, hogy mi a fontos a játékosnak. Magam részéről nem is a pihenést tartanám mostán legfontosabbnak, hanem ugye küzdködtem csípő gondokkal és kisebb-nagyobb sérülésekkel ebben a szezonban. Talán inkább amire legjobban vágyom, az most egy ilyen erős alapozás. Gyógytornával, állóképességi munkával. Jó, nem a mai nap, csak látom, hogy kikerekedett, nem a mai nap, hanem egy kis pihenő után.
Igen, mert egy játékostól ritkán hall ilyet az ember, hogy a legjobban arra vágyom, hogy legyen egy erős alapozás.
Igen, de ez azért is furcsa szitu, mert azért a nyaraink az, nem is tudom, 11-2-3 éve, 4 éve folyamatosan felkészüléssel telnek. Ugye akkor még utánpótlás válhatottal, most azóta, nekem 2018 óta felnőtt válhatott felkészüléssel, ami persze csodálatos dolog, és csodálatos élményeket szereztem, meg eredményeket érhettünk el. Viszont ha nézem a teljesen a sport szakmai részét, illetve az egyéni oldalát, akkor az a 2 hónap felkészülés az mindig hiányzik, és általában ezeket úgy oldjuk meg, hogy ilyen mini alapozásokkal így a formát kicsit toljuk magunk előtt, hogy egy picit javítjuk, akkor visszafogásni, akkor megint picit javítjuk, és azt érzem, hogy egy ilyen jó hosszú, nyilván prevencióval, gyógyszerámból egybe kötve egy alapozás, az egészségemnek is jót tudna tenni. Hát valószínűleg ezt egy a válogatottal, végülis ez a világkupa most nem a világ legfontosabb eseménye, és nem úgy fogjuk fel, mint hogy olimpiára mennénk, persze megfelelő feszességgel, de hogy már valószínűleg ezt a kettőt így egybe kötjük, és mindenki jól járjon, mottóval állunk bele ebbe a nyárba.
Nyéki Balázs a férfi csapat vezetőedzője. Voltál bent nálunk nemrég a Nemzeti Sportrádióban, ott a szezont hosszan értékelted. A jövőről kevesebbet beszéltél éppen a mai sajtótájékoztató miatt. Ezek tudatában, hogy tudjuk, hogy hogy áll össze a csapat, mik lehetnek a célkitűzések, és ebben akár segítség is, ez nagyon rossz szó, majd kijavítasz, lehet, vagy motiváció lehet az elveszített BL cím?
Hát azért beszéltem kevesebbet a jövőről, ugye egyrészt, mert mindig megvárjuk a sajtótájékoztatót, a másik rész pedig az azért, mert nagyon egyszerű, vissza akarunk térni Európa trónjára, és ahhoz nyilván, ahogy mondtam, ezt a fajta ürességet, amit én érzek, tudom, hogy a játékosaimban is körülbelül hasonló érzések kavarognak, azt tényleg éjségi alakítsuk, és visszatérjünk arra a szintre, ahol előtte voltunk. Nem mondom, hogy letértünk volna az útról, vagy valami nem működött, de nem értük el a célunkat, úgyhogy bajnokok ligáját akarunk nyerni, és erre szükségünk van Konstantin Kakarisra is, mert olyan pozíciós játékot tud majd hozni a Ferencvárosnak, ami még nem volt a klub történetében.
Mi kell ahhoz, hogy ez az üresedés éjségé váljon? A szünet, a pihenés, az segít ebben, hogy egy picit úgy helyre kerüljenek a dolgok, picit leülepedjenek az élmények, és akkor az új szezon kezdete az már akár automatikusan hozza ezt az új motivációt?
Hát mindenképpen ki kell pihenni magunkat fejben. Nyilván a válogatottaknak lesz egy világkupa, de előtte is van 2 hét szünetünk, és utána is lesz 3 hét szünetük, úgyhogy ez alatt az idő alatt fel tudják dolgozni azokat az érzéseket, amik bennük kavarognak, valamint azt a fajta hiányérzetet, amit éreznek, olyan energiákkal próbálják majd átalakítani, amivel újra mi tudunk lenni Európa legdominánsabb csapata. Enélkül nem megy, de ami a legfontosabb, az az idő. Tehát mint minden nehezebb időszak megéléséhez idő kell, itt ehhez is idő kell, segíteni fog a Magyar Kupa, ha meg tudjuk nyerni. Nyilván célkitűzés lesz, hogy nyáron megszerezzük a Magyar Kupa serleget, utána pedig a Bajnokok Ligája elinduljon, és a Bajnokok Ligájában olyan teljesítmény nyújtsunk, amivel kialakítjuk azt az önbizalmat, amire szükség van a végső sikerhez.
Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök úgy fogalmazott, hogy nem elvárás, te azt mondtad, hogy célkitűzés, de az, hogy a klub részéről nem elvárás az, hogy nem az idei, hanem az előző 2 év sikereit megismételjétek, az könnyebbség egy picit, vagy egy picit rosszul esik, hogy nem várják el tőletek.
Előtte se várták el, nagyon korrekt állnak ez a témához. Mi magunktól várjuk el, ez az egyik legfontosabb belső motiváció. Úgy álltunk az előző években is a trófeákhoz, meg a bajnokságokhoz, hogy elvártuk magunktól, hogy ott legyünk a csúcson, és olyan teljesítmény nyújtsunk, ami azt gondolom, hogy világra szóló. Nyilván az elmúlt 3 év lezárult, az a 10 kupa, amit megnyertünk, az nem volt elvárható, de magunkkal szemben mégis azt tettük ki a szemünk elé, azt tűztük ki a szemünk elé, hogy így fejezzük be ezt az időszakot.
Hogyha már pihenésről beszéltünk, és azt tudjuk rólad, hogy például a kézilabdát nagyon szereted, hogy ezt a labdarúgáshoz és most a világbajnoksághoz?
Szeretem az összes csapatsportágat, ezeket a látványsportokat. Most kevésbé nézem egyelőre a foci VB-t, de reggel azért nyilván arra keltem, hogy a Messi 3 gólt lőtt az argentin válogatottba. Ennek nagyon örültem, mert az előző VB-n is az argentinoknak szurkoltam, most is így vagyok vele. Bízom benne, hogy valami egészen egyedülállott tud újra letenni az asztalra Messi, az nyilván azt gondolom a sportágnak is jó, és mivel a kedvenc játékosom, ezért én is örülnék neki, de hát nem tudom annyira az esélyeket, azt látom, hogy a spanyolokat esélyesnek nyilvánították ki az elején, vagy kiáltották ki, és rögtön az 5-foki szigetek ellen egy blamával kezdtek. A VB hosszú, nem most kell jól teljesíteni, de biztos, hogy érdekes lesz, hogy melyik csapat ér majd a végső sikerre.
5 hetes ez a világbajnokság. Edzőként látni és belegondolni ebbe, az azért nagyon sok kihívást tartogat egy-egy csapatnak, nem?
Hát igen, és minden ilyen világversenynél át kell értékelni azt, hogy néz ki egy felkészülés. Nagyon kevés idejük volt a csapatoknak a felkészülésre. Itt igazándiból az együtt töltött idő alatt kovácsolódnak össze majd a csapatok és a válogatottak, és ott próbálják magukat felépíteni arra a szintre, ami a végső sikerre vezethet. Nagyon érdekes feladat, és nagyon fárasztó is egyben. de azért az meg nem feltétlenül baj, hogy a játékosoknak van a mérkőzések között pihenőidejük.
A Ferencváros vízilabda csapatának délelőtti sajtótájékoztatóján Bera Emese képviselte a Nemzeti Sportrádiót, és a hazafutás utolsó perceiben vívással foglalkozunk, hiszen Franciaországban Párizs mellett zajlik a vívó Európa-bajnokság. Ma két fegyvernemben is, férfi kardban és női törben rendezik a futamokat, a versenyeket, és a helyszínen ott van kolléganőm Keszi Dóra. Hát mit tudsz elmondani, Dóri, a mai napról mennyire voltak sikeresek a magyar versenyzők?
Jól azt köszöntöm a hallgatókat, pont jókor hívtatok, mert egyébként körülbelül egy percért véget rak Krisztián asszonya, ez pedig azt jelenti, hogy két női törözőnk és két férfi kardozónk is már a nyolcban van, de jövök is a részletekkel akkor. Hát a FIBA Európa Bajnokság második napján ugye női törözők és férfi kardozók léptek pályára, ugye női törözők jártak rosszabbul, mert ők reggel 8 óra 30-kor kezdtek, ami azt jelenti, hogy 6 óra 20 perckor mentértük a buszok szállodába, és el kellett indulniuk, ami nagyon-nagyon korai kelés jelentett számukra. De ezt képest elég jól vették az akadályokat a lányok az elején, mert az újonc papjázni, valamint Szondriszkat, a csak egyéniben induló Lukkovicsóra és Fászlóra is sikeresen vette a csoportkört, így mindannyian folytathatták a 64 között az egyenes kieséses szakaszban. Ugye Sort Kondrics Kata kezdte, aki simán 15-9-re túllépett lengyel ellenfelén Karolina Zsugavskán. Ezután jöhetett számára az olasz Martina Batini, akit azonban nem sikerült sajnos Katának legyőzni, 15-10 lett a vége, oda is Kata sajnos a 32-ben húzódott. Bocsánat, elég nagy a háttérzaj, de hát a showműsorra készültek itt a franciák az Európa-bajnokságra, úgyhogy két asztal között mindig DJ szórakoztatja itt a közönséget, de igyekszem azért hangosan elmondani az információkat. Akkor menjünk is tovább, Lukovics Dórára rossz szezonjának köszönhetően sikerült a csapatból éjszak az egyéni versenyen indulhatott, de sajnos itt sem sikerült maradandót alkotni, ő a 64-ben búcsúzott a román Emilia Corvo ellen, igaz a vége itt elég szoros lett, de sajnos a román győzött 15-13-ra. Majd Pap Jászmin újoszként, úgyhogy nem ijed meg a feladattól, ő ugye még a juniorok között is versenyed, és 19 évesen fantasztikusan menetel első asztalját a 64-ben, simán nyerte a spanyol Teresa Maria Diaz ellen 15-8-ra, majd jöhetett a román Rebecca Campescu, Jászmin már is az elején elment 4-5 túlsal, és ez szinte végig tartotta is, úgyhogy 15-12-es győzelemmel jutott a legjobb 16-ba. Itt az olasz Martina Patini várta, itt azonban az olimpiai bronzérmes világ és Európa-bajnok olasz rutinja előjött, de Jászmin ettől sem ilyet meg, 7-6-nál fordított, és megverte az olasz 15-13-ra, úgyhogy már ez bravúrnak számított, hogy 8-ba került első elbején. Itt azonban Arianna Erigo, igen, egy olaszlan kisvár rá, a csúszások miatt erre majd váratóan 4-7-kor került sor, és aztán jött Pászor Flóra is, tehát szintén hibátlan csoportkört ment. Ennek köszönhetően a 64-ben nem is kellett vívnia, ő a legjobb 32-ben folytathatta a napot. És neki is egy spanyol erce jutott, Ariadnának a hülyök szoros asszót vívtak, mindenket 12-nél pár percig állt is a mérkőzés, a spanyol tápolni kellett, de szerencsére ez a Flórát nem zavarta meg a kiszünet, és 15-12-re megnyerte az asszóját. 16-ban következett a Moldav Adeline Szenő, 15-9-re szintén Flóra győzött, és a négybe jutásért szintén negyed hét tájékán a spanyol Maria Marino ellen lép majd pásra, ez hamarosan kezdődik. És a férfi kardozó, hogy nem sokkal 12 óra előtt képek pásra, ők azért jobban jártak, picit tovább aludhattak, mint a női törözőink, de csoportkört itt is hozták a miaink, azonban az újon szalosz Benedek sajnos rögtön búzulzott a 64-ben, a spanyol Santiago Madrigal verte 15-11-re. De a Krisztián viszont remek csoportkörének köszönhetően szintén olyan ágra került, hogy csak a 32-ben kellett vívni a egyenes kieséses szakaszban, ugyanígy folytathatta a Szilágyi Áron is, azonban Szatmári András nem volt ilyen szerencsés, neki a 64 között is kellett egy asszót vívnia. Ráadásul a szomszédos úszoda termében, erről, ahol a csoportkörök zajlanak, erről azt kell tudni, hogy itt borzasztóan párás meleg van, alig van levegő. Minimális hétkondicionálás van két hatalmas teremre, úgyhogy minden tiszteletem Andrése, hogy ilyen körülmények között is megnyerte a szóját az orosz Japánkoval ellen 15-12-re. Számára a 32-ben is egy orosz versenyző következett, Dmitrij Natanov, azt is hasonló különbséggel 15-13-ra nyerte Andris. A győztet egy fiatal grúz kardvívó, Alexander Favakilák, de a 16-ban, aki megtette egyébként azt a szívességet, hogy az előző körben a nehezebb ellenfelet Cosimo Bertinit búcsúztatta, így Andrisnek ez a grúz fiú, mondhatjuk azt, hogy papírforma volt, le így győzte 15-6-ra. Ugye már biztosan van ugye férfi kardozónk a 8-ban. Virágyáron a sorsolásra köszönhetően a 32-ben vívta első egyenes kieséses asszóját. a lengyel Simovicsukot búcsúztatta 15-9-re, majd jöhetett egy nagyon kemény ellenféle a francia Maxime Pian Fessy, hát akinek a nevétől egész nap zengett a csarnok, mert azért az érezhető volt, hogy a francia hazai pályán van. Sokáig vezetett is, majd Áron azért feljött 9-9-re, ezután Fejszel mellett haladtak, de végül sajnos Pian Fessy nyert 15-13-ra. És hát végezett ugyan Rioznap Krisztián, aki 32-ben a szlovén Petr Kánc ellen kezdett, itt hozta is kiki a kötelezőt, a szlovének esélyesen volt, mondhatjuk, 15-7-es magyar győzelem született. A legjobb 16-ban pedig az ukrán Andrei Jagoszka következett, szinte végig vezetett itt is kiki, majd az ukrán fordítani tudott sajnos 13-12-re, de szerencsére kiki azért nem hagyta magát, és 15-14-re megnyerte az asztót, ez azt jelenti, hogy Szatmári Andris mellett, ő a másik magyar, aki bejutott a nyolcba, további asztó pedig majd a későbbiek folyamán jönnek, és hát holnapi nap folyamán az utolsó egyéni versenyszámok, ugye női párbajtőr és férfi tőr maradt hátra, és hát pénteken kezdődnek a csapatversenyek, akkor férfi párbajtőr és női kard küzdelmekkel kezdődnek majd a csapatversenyek, úgyhogy a további napokban is egyébként izgalmas versenyek várhatók.
Dóri, az eredmények mellett még én három dologra kaptam fel a fejemet. Az egyik az, hogy 6-20-kor ment a lányokért a busz, de ezzel most lépjünk túl, ez az én bajom, hogy én 6-20-at nem nagyon ismerem az órán, viszont mondtál ilyeneket, hogy komoly csúszások is vannak, meg meglehetősen párás levegő. Ez azt jelenti, hogy vannak gondok a szervezéssel? Tehát nem igazán ideálisak a körülmények ott Franciaországban?
Hát nem, azt kell mondjam, hogy sajnos nem, és itt megint láthatjuk azt, hogy egyébként a magyar sportesemények mennyire jól szervezettek, mert azt képest, hogy Európában vagyunk, a légkondicionálással itt is megküzdünk, mondhatom azt is, hogy deja vu érzésem van, mert a tavalyi genovai Európa-bajnokságon ugyanígy jártunk, nagyon megküzdöttek a srácok a borzasztó meleggel, és hát el lehet képzelni, hogy én nyári ruhában is nagyon rosszul vagyok ott bent a melegben, hogyha át kell mennem a másik teremben, nem, hogy még ők, akik vívorúában vannak meg sisakban, tehát folyik róluk a víz. Úgyhogy csúszásos meg az szintén van, sajnos, mert az egyik páston, itt a főpáston között a kék páston állandóan technikai problémák vannak, ami megcsúsztatja az egész programot, úgyhogy valószínűleg ma is elég későn nézzük majd, reményeim szerint azért is, mert ugye lesz magyar érmes.
Ez a lényeg, hogy legyen magyar érmes, és jó szerepeljenek a magyarok. Köszönöm szépen Keszi Dórinak, aki Franciaországból Párizs mellőli vívó Európa bajnokságról jelentkezett, és hát miután órára nézve 2 perc múlva 6 óra lesz, önöknek megköszönöm a figyelmet, hiszen hazafutás műsor ide lejárt. A szerkesztő Szűcs Miklós, a két hangmérnök Egréder István és Nagy Máté, tovább a riporterek és a kommentátorok nevében is búcsúzik a műsorvezető Edvi László, de ne menjenek messzire, hiszen 2 perc múlva kezdődik a körkapcsolás, amelynek műsor vezetője Virányi Zsolt már itt van, és ő ül az én helyemre, úgyhogy maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Termék megjelenítést tartalmazott. az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
Köszöntöm Önöket este 6 órától. Évfélig körkapcsolás, benne a közvetítés a labdarúgó világbajnokság mérkőzéseiről. Virányi Zsolt vagyok, valamint Szalai Kristóf szerkesztő társam és Nagy Máté a hangmérnök, aki keveri itt nem csak a zenét, hanem az összes bejátszást, a helyszíneket és az atmoszférát. Messi tripla, Mbappé Holland dupla, de vajon Cristiano Ronaldo lő-e gold gólokat, egy tripla vagy egy mester négyes összejön-e? 19 órakor kezdődik a világbajnokságon, még mindig ugye a labdarúgó VB-ről beszélünk, a Portugália-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés, német Kornélis és Reggős László Pál közvetít majd Bene Ferenc szakértő segítségével. 22 órától pedig az első európai rangadó a labdarúgó világbajnokságon, mert hogy pályára lépnek az angolok és a horvátok,